Válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Májusi eső, ezüstöt ér. Tudom, nem így hangzik a mondás, azonban a következő két órában olyan eseményeket elevenítünk fel, amikor magyar futball klubcsapatok ezüstérmet szereztek nagy nemzetközi kupákban. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. A bajnok csapatok Európa kupáját és a mai Európa Liga elődjét 1955 óta rendezik. A kupa győztesek Európa kupájának küzdelem sorozata 1960-tól 1989-ig létezett. Ezen három nagy európai kupában a magyar klubcsapat összesen 6-szor szerepelt döntőben. És ebből 5 alkalommal, ahogy Kóbor Mekki az Omega szólistája énekelte, hult csak hult rá ezüsteső. És az időbeosztásnak megfelelően többnyire az 5. hónapban. Hát mondtam, májusi eső ezüstöt ér. Az első magyar csapat, amely döntőbe jutott, az MTK volt. Az akkor második számúnak titulált kupagyőztesek Európa kupájában, ahol értelemszerűen a tagországok kupáját elhódítók indultak, vagy a döntő vesztese, ha az aranyérmes megnyerte hazája bajnokságát is. Ide nevezett az 1963-64-es kiírásban az MTK. Rajta kívül 28 csapat sorakozott fel a képzeletbeli rajtvonalon. A magyar gárda az első körben a bolgár Slavia Szófiát, a másodikban a kelet-német Motor Zwickaut ütötte ki, mindkettőt szoros mérkőzésen. A harmadik körben már olyan szoros volt a párharc, hogy 2 helyett 3 meccs döntött. A török Fenerbahce ellen 2-0 és 1-3, és az akkori szabályok értelmében harmadik találkozó döntött, ott 1-0-ra nyert az MTK. Így jutott az elődöntőbe, ott óriási bravúrt hajtott végre. A Celtic elleni 3-0-ás vereség után Budapesten 4-0-ra nyert. Így jutott az egymeccses brüsszeli fináléba, ám az egymeccsből 2 lett. 1964. május 13-án ugyanis Sporting MTK 3-3, és az akkori szabályok értelmében nem találták még fel a 11-es rugásokat, 2 nappal később megismételték a találkozót, és május 15-én a Sporting 1-0 arányban legyőzte az MTK-t, így elvette tőle a kupagyőztesek Európa kupáját, és az MTK lett az első olyan magyar klubcsapat, amely nagy nemzetközi kupában ezüstérmet szerzett. Egy évvel később a Ferencváros a mai Európa Liga, a későbbi UEFA kupa elődjében a VVK-ban, vagyis a Vásárvárosok kupájában szintén a döntőig jutott, erről majd később lesz szó, ugyanis azt a finálét sok egyeztetési nehézség után végül 1965. június 23-án rendezték, vagyis nem májusban, viszont hatalmas magyar sikert hozott. A VVK győzelem után nem sokkal az 1967-68-as VVK-ba is nevezett a Ferencváros, rajta kívül még 47 csapat volt ott a rajtvonalnál, és a Fradinak 5 párharcot kellett megnyernie a döntőbe jutáshoz, nem akármilyen ellenfelek ellen. A magyar csapat sorrendben a román Arges Pitestit, a spanyol Real Zaragozát, az angol Liverpoolt, 5-2-s győzelemmel, a szintén spanyol Athletic Bilbaót, szintén 2-s győzelemmel, és az olasz Bolognát búcsúztatta. 2 spanyol, 1-1 román, olasz és angol csapat került a legyőzöttek listájára. Hát ez igazán megsüvegelendő teljesítmény. Aztán a fináléban a második angollal már nem bírt. A Leeds United ellen idegenben 1-0-ra kikapott, míg a Népstadionban 70 ezer néző előtt nem esett gól. Hult csak hult rá, ezüsteső. Ahogy egy évvel később, ugyanebben a kupában, az újpesti Dózsára. A liláknak relatíve könnyebb dolguk volt. Az első fordulóban nem játszottak, a másodikban a görög Aris Szalonikit 11-2-es összesítéssel ütötték ki, a harmadikban a lengyel Légia Varszavát pedig 3-2-vel. Ám a negyed döntőben a Fradi verő címvédő, a Leeds United érkezett, de a Dózsa 2-s győzelemmel búcsúztatta. Az elődöntőben a török Göztepe ellen újabb 2 diadal, 8-1-es összesítéssel, vagyis 7 győzelemmel, 1 döntetlennel, vereség nélkül masírozott az Újpest a döntőbe. 25-5-ös szupergól különbséggel. Hogy kaphatott ki ott oda-vissza a Newcastle-től? Ma se érti senki. 1969-ben már harmadszor hult csak hult az ezüst eső magyar klubcsapat játékosaira, aztán 1975-ben már negyedszer is. Az 1974-75-ös kek sorozatra a Ferencváros nevezett, és már a második fordulóban a kor egyik legjobb csapatával került szembe, a Liverpoollal. Idegenben 1-1-et játszott, ami legalább akkora bravúr volt 1974-ben, mint lenne mondjuk napjainkban. A hazai visszavágóra november elején került sor, még természetes fényben, vagyis munkaidőben, és ebben a mindenkinek szokatlan helyzetben a Fradi hatalmas bravúrt ért el. Kiütötte a világsztárokkal felálló angol gárdát, a Liverpoolt, majd a Malmö és a Trönazvezda búcsúztatásával bejutott a döntőbe. A Liverpool elleni hazai meccs évfordulóján 2 akkori kulcs emberrel elevenítettük fel a Liverpool elleni bravúrt és a további meccseket. Először hallgassuk a mindig szórakoztató, később kiváló edzővé váló Muha Józsefet, akivel Hangai György, a Nemzeti Sport nyugdíjas újságírójának társaságában beszélgettünk. Egy Velszi csapat ellen kezdtetek, az egy viszonylag sima továbbjutás volt, akkor még egy Velszi csapat azt hiszem nem állt meg egy magyar csapat előtt. Ennyire sima dolog volt az a Cardiff City elleni 2-s győzelem? Hogy emlékszel rá?
Hát az első, a második meccs az könnyebb volt. Gólkülönbségben is ez beigazolódott. Az első meccs azt hiszem egy kicsit nyögvenyelősen indult, 2-0-ra nyertünk. Ha jól emlékszem, talán és nem nagy képűség, de ugye az emberbe bennragad az ilyen megmozdulás. Talán a második gólunkat az én beadásomból szereztük, ha jól emlékszem, de mondjuk ez egy mellékes dolog, csak hát az emberbe mondom még egyszer, hogy ez benne ragad a emlékeim.
Gyuri megmondja, Gyuri mindent tud. Muha Józsi beadásával volt.
Úgy emlékszem, igen.
Akkor ketten így emlékeztek.
Nagyon jó az emlékező tehetségünk, úgyhogy Gyuri mindent is tud egyébként. Na a lényeg, hogy a kinti mérkőzés az gólkülönbségben sokkal jobb volt. Tehát akkor egy Cardiff City az nem jelentett nekünk akadályt, mert azért akármennyire is leszálló ágba volt nemzetközileg a magyar futball, azért egy Velszi csapatot azért illő volt kiverni. Az akkori Ferencvárosnak aztán meg végképp. Ha jól emlékszem, a Takács Laci brillírozott a kinti visszavágón, úgyhogy a csapatunk egyik legjobb teljesítményét nyújtotta.
Nagyon érdekes mondatot mondtál az előbb, hogy leszálló ágba volt a magyar labdarúgás akkor, amikor 72-ben EB elődöntőt játszottunk, az Újpesti Dózsa egy évvel korábban Beck elődöntőt vívott, ti pedig bejutottatok a KEK döntőjébe. Ezt hívtátok ti leszálló ágnak?
Igen.
Egy kicsit előmondás. Ide nekünk ezt a leszálló ágat mostanra, igen?
Hát igen, jó, de ellenmondásosnak tűnik, de akkor is az az igazság, hogy ugye akkor a 70-es évek, különösen a második felében már kezdtünk egy leszálló ágba kerülni, annak ellenére, hogy azért a klubcsapataink még azért úgy helytálltak a nemzetközi kupába. Lásd például, hogy a Ferencvárossal nem csak 74-75-ben kegdöntőt játszottunk, hanem azért 71-72-ben elődöntőt is játszottunk a mostani Európa Liga elődjébe az UEFA kupába. Tehát, de ennek ellenére azt mondom, hogy akkor kezdett egy leszálló ágba kerülni a magyar futball.
Ezt a Ferencvárost, ezt a bizonyos 74-75-ös kegben menetelő Ferencvárost mindenki olyan csikó csapatnak hívta. Te talán akkor 23 éves voltál, de már lassan korelnök voltál abban a csapatban?
Hát nem voltam ugyan korelnök, de ez nagyon jó vezető csapat volt, mert ugye a reményteljes fiatalok Kelemen Gusztitól a Magyar Pistán, Rab Tibin, és még talán a Nyilasi Tibit is ide sorolhatnám, és hát a kiegészítő, az úgynevezett kiegészítő játékosokat is ide vehetjük, az Onahusz Tibit például, akkor azért Takács Laci is már megmutogatta az oroszlán körmeit, de igazából azért egy Bálint Laci, egy Megyesi Pista, jó magam, Juhász Pista is játszott még, tehát igazából azért Géci Pista a kapuba, azért megvolt a megfelelő életkorú vezéregyénisége annak a csapatnak, vagy vezéregyéniségei, de valóban csikó csapat, mert akkor a Jenő bácsi az IFI-ből egy olyan generációt tudott bevetni a felnőttek között, amit joggal mondhatunk csikó csapatnak, és hát számtalan sikert értünk el aztán később.
Hát az egyik ifit majd, aki felkerült akkor hozzátok, majd hamarosan megszólaltatjuk, most azonban továbbra is Buha Józseffel beszélgettünk, és Hangai Gyurival faggatjuk. Józsi, kivertétek ugye a Cardiff City-t, akkor megkaptátok a Liverpoolt. Hát a Liverpool akkor egy világsztár csapat volt, de tudtatok egyébként valamit a Liverpoolról? Tehát láttatok róla legalább filmbejátszásokat, vagy bármit?
Hát, de hogy más világot éltünk, akkor a legnagyobb filmek a rajzfilmek voltak. Nem volt ilyen.
Tom és Jerryben nem könnyű felkészülni a Liverpool ellen.
Persze, de hogy mondjam, tehát azért tök mindegy, hogy volt, mint volt, azért azt tudtuk, hogy egy Liverpool az nagyon nagy falat, és nagyon-nagyon ott van a toppon, és a világ, nem csak Európa, de a világ futballjában is jelentős szerepet játszik. Hát jókat mosolyogtunk később, mert megfigyelőnek Isten nyugosztalja, szegény Szigeti Feri bácsit küldte ki a Jenő bácsi, és hát itt most én nem idézem azokat a humoros megjegyzéseket, amik akkor utána beszámolója után elhangzottak, meg hát jókat kuncogtunk, de abban az időben nem voltak valóban ilyen híradástechnikai eszközök, meg mindenféle műszerek, amivel meg lehetett volna nézni az ellenfelet. Itt a személyes benyomások számítottak, tehát gyakorlatilag azért mindenki, már nekünk is volt lehetőségünk megfigyelőt kiküldeni egy mérkőzésre, amit nyilván hazai pályán játszott a csapat. Na a lényeg, hogy azért az akkori kornak megfelelően aránylag jól felkészültünk a Liverpoolból, tehát az elemzések után azért tudtuk, hogy mire számíthatunk, meg hát ott azért világklasszis futballisták játszottak abban a csapatban, hát ne mondjam. Úgyhogy ez volt
mindjárt elmondom az összeállítást, de előtte hadd kérdezzem meg tőled, hogy tartottatok a Liverpooltól? Vagy titokban reménykedtetek, hogy kiüthetitek?
Hát igazából tartottunk is, meg úgy gondoltuk, hogy nagy veszíteni való nincs, és mi úgy gondoltuk, úgy éreztük, legalábbis én a magam nevében tudok csak beszélni, de talán többiek is meg tudják ezt erősíteni, hogy rangot jelentett. Tehát azért Angliába egy Liverpool ellen futballozni, ide az egy Liverpoolt fogadni, az nagyon nagy dolog volt, és nyilván a fiatalabbak is, meg jó magam is, nyilván azon voltunk, hogy megmutassuk magunkat, mert azért egy Liverpoolra felfigyelt a futballvilág, hogy kivel játszik, hogy játszik, milyen eredményt ért el, és mi úgy gondoltuk, hogy ez egy jó kis kiugrási lehetőség számunkra is.
1974. október 23-án volt a liverpooli mérkőzés. A Liverpool úgy állt fel, hogy Clemens, Lauer, Hughes, Smith, Lindsay, Hall, Kelegen, Börsma, Keegan, Kennedy, Highway, és cselekén még ilyen Tosek nevűek álltak be, aki egy elképesztő világsztár volt. De most ezek közül talán kettő-háromnak a neve nem mond sokat a ma embereinek, de hát egy Kennedy, egy Keegan, ugye Clemens a kapuban, ezek komoly világklasszisai voltak a kornak. Hogy emlékszel erre a liverpooli meccsre? Ha jól emlékszem, az első fél idő vége felé Keegan szerzett vezetést, hát aranylabdás volt a világ akkor egyik legjobb futballistája. Akkor úgy benne volt a pakliba, hogy örjöngött a közönség, előnyben van a Liverpool, és akkor nem lesz esélyetek?
Na visszatérve egy-két mondat erejéig a nevekre, tehát ugye Clemens. Uh-huh. És amikor történtek a beszámolók, hát Isten nyugosztalja, Szigeti Feri bácsi, hát fonetikusan mondta neveket, hát mi összenéztünk, és mit nem mondjak, hát derültünk jókat a izén, tehát a Clemensnek a neve az Clemence, úgy hangzott
el. Úgy írják, igen.
Aztán volt egy nyelvrő játék, ugye baloldali támadójuk, ez a Highway nevezetű fiú volt, aki szintén nem egy piskóta játékos volt, hát az ő neve az úgy hangzott el, hogy Higvaj. Na hát az rögtön megadta az alaphangot, tehát azért mi elég derülten tekintettünk a mérkőzésre, és tényleg azt mondom, hogy nagyon, nagyon szervezett, jó játékosokból álló csapatunk volt, és igazi ferencvárosi hagyományokat képviselő csapatunk volt. Tehát ugye a kérdésed úgy hangzott, hogy 1-0-nál nem estünk pánikba, nem estünk össze, tettük a dolgunkat, és lám a végén, aztán majd gondolom erről is kifejezetten szó lesz, a Máté Jani egyenlítésével megteremtettük a lehetőségét annak, hogy a hazai visszavágó megfelelő eredményt érjünk el. Élmény volt Angliába futballozni akkor is, tehát abban az időben is gondolom manapság is, mert én szerintem a világ egyik legjobb szurkolótábora utánunk, a magyar válogatott szurkolótábora után, tehát igazából nem volt veszíteni való. Tettük a dolgunkat, az kétségtelen, hogy azért a mostani, hogy mondjam, tehát ahogy elemzik a meccseket, hogy XG-től kezdve nem tudom milyen gék, ugye nehézségi erő, meg egyebek, tehát mindenféléket mondanak, az valóban a labdabirtoklás, az nyilván az angolok javára döntött el ezt a fajta statisztikát. Tehát igazából, de szervezetten védekeztünk, és azért nem mondtunk le a támadásokról se, nyilván hát azért olyan viharos akcióink nem voltak, de a mostani metódus szerint azért volt pár veszélyes kontratámadásunk, ami azért én azt gondolom meg látszott is, hogy az angolokat egy kis óvatosságra inti, nem eléggé, mert a mérkőzés hajrájába, amikor már egymás között ugye arról beszéltünk, hogy milyen jó az egy gólos vereség, hát ez egy hülyeség, mert az egy gólos vereség ugyanannyit ér, mint az 5 gólos, nyilván azért más metodikába lehet helyezni a dolgokat. De aztán Máté Jani megcsinálta a legendás kengurucsert, és ezzel kiegyenlítettük.
Na, a kengurucserről beszélgessünk már itt, ezt a Gyuri is említette nekem, miről van itt szó a fiatalabbak kedvéért?
Hát most beleszólhatok, vagy inkább mondja Józsi, hát éppen tegnap volt alkalmam Bánki Dodival beszélgetnem, aki még talán a mai műsorban is szót kap, és mondta el tulajdonképpen, hogy semmi más nem csinált meg Máté Jani, mint csinált egy lövőcsert, és utána elvitt a labdát, a kapus mellett, és belőtte. Na most ebből úgy lett kengurucsel, hogy az étkezésnél a Várkonyi Sanyi, az egykori kiváló újságíró odalépett hozzájuk az asztalhoz, és megkérdezte, hogy hát Janikám, hát hogy volt ez a csel? És akkor a Takács Laci ült mellette, és halál komoly arccal azt mondta neki, hogy Sanyi bácsi maga nem hallott róla. Hát a kengurucsel, hát egész edzésen ezt gyakoroltuk, mikor idejöttünk, hogy ezt be kell vetni, és akkor nyerünk, meg így. És Sanyi bácsi meg másnap leírta a Népsportba, hogy Máté Jani az híres kenguru cselével becsapta a kapust. Na, ez a történet, hát erősítsél meg, vagy cáfolj meg.
Meg tudlak erősíteni, Gyurikám, mert ez a világ futball szakirodalmában ez a fajta megnevezés nincsen. Ennek az az előzménye, hogy előtte való évben Ausztráliába túráztunk. És a Takinak jött ez az ötlete, hogy hát a Ausztrália így valahogy összhangba hozta, és akkor így lett ebből kengurucsel. Ez a kengurucsel, ez gyakorlatilag az utánozhatatlan Máté Jani féle lövőcsel, amit én szerintem a Kocsis Lajoson Isten nyugoszta, és a Máté Janin kívül talán még a Tarjáni Kovács Pista csinált remekül, de úgy, hogy ahogy a nagykönyvben meg van írva. Na, és a Janinak az egyik specialitása volt, és valóban ez ilyen lövölcselekből állt, amit a Taki az ausztrál túrára való tekintettel és emlékezve rá, kengurucselnek nevezett el. Hát jókat röhögtünk természetesen, de nem olyan nagy baj, hogy ez a Várkonyi Sanyi tollából azért a köztudatba beivódott. Hát nyilván már kevesen emlékeznek erre a sztorira, de hát ez valóban így történt.
És jól emlékszem, Józsi, hogy Mátének a gólját abban a hónapban az év, vagy a hónap legjobb gólján, legszebb gólyának választották Angliában, ugye?
Igen, jó emlékszel egyébként, az valami fenomenális és utánozhatatlan volt. És nem csak hogy szép volt, hanem nagyon roppant fontos és hasznos volt, mert ahogy az előbb említettem, megteremtette annak a lehetőségét, hogy aztán a visszavágón komoly esélyünk legyen egy Liverpool kiverésére.
Mielőtt a visszavágóra rátérnénk, azért, ha már elmondtam a Liverpool összeállítását, mármint az első meccsen, akkor azért emlékezünk meg, hogy kik voltak a magyar csapatban, a Ferencvárosban. Géci, Pataki doktor, Bálint, Muha, Megyesi, Rab, Kelemen, Takács, Pusztai, Szabó, Máté. Na most én a hadrendről kérdeznélek, mert ez tényleg így volt, tehát te játszottál úgynevezett beállót Bálint László mellett, és a fiatal Rab Tibor a középpályán volt, vagy ti cserégettétek ott a helyeteket?
Hát egyrészt cserégettük is a pozíciókat, a helyünket, de valóban így volt, ez volt az alapfelállásunk, mert én akkor előtte a Velszi válogatott ellen debütáltam a válogatottba, vagy utána már nem emlékszem. A lényeg, hogy egy Tosák nevezető embert kellett fognom, és hát annak fenomenális volt a feljátéka, úgyhogy hát cserégettük, mert a Tibi is nagyon jól fejelt, azért én nekem is megfelelő ruganyosságom volt, meg ütemérzékem. Hát nyilván gyerekkoromban kaptam bőven dobostortát, és ebből fakadóan azért volt ütemérzékem, meg hát középiskolába kosárlabdáznunk is kellett, úgyhogy a feljátékom is aránylag jónak volt mondható, de valóban így volt, és be kell valljam, hogy én nagyon szerettem Bálint Laci mellett játszani. A mostani terminológia szerint ez belső védőnek mondják, hát a mi időnkben beállósnak nevezték. A feladatkör gyakorlatilag ugyanaz, és nagyon-nagyon szerettem azon a poszton játszani egyébként. De ezen a mérkőzésen valóban így volt, hogy a Rab Tibi a középpályán nyomatta.
Akkor még az idegenben lőtt gól számított, vagyis egy egyes idegenbeli döntetlen az nagyon jó eredmény volt. Emlékszel rá, amikor lejöttetek a pályáról, visszamentetek a szállodába, vagy felültettek a repülőgépre, akkor már megfordult a fejetekbe, hogy a világsztárokból álló Liverpoolt kiüthetitek?
Abszolút. Uh-huh. Abszolút megfordult a fejünkbe, hogyne, mert ott azért test közelből tapasztaltuk a játékerőket, a játéktudásukat, és valóban így van, az nagyon-nagyon jó dolog volt, hogy idegenbe tudtunk egy gólt tenni, és ezzel döntetlen tértünk el, és akkor már komolyan felvetődött bennünk, hogy komoly esélyünk van arra, hogy kiüssük a nagyhírű Liverpoolt, tehát a nagyhírű Ferencváros kiüsse a nagyhírű Liverpoolt, úgyhogy hát jó érzéssel jöttünk haza, de rögtön hozzáteszem, azt tudtuk, hogy nem lesz egy sétagalop, tehát nem lesz egy fáklyás menet a visszavágó sem, és abban az időben, hát én nem tudom, ugye sokszor szokták mondani, hogy kicsit lebecsülnek minket, meg, hát az angol csapatokra nem volt ez jellemző egyébként, úgyhogy oda tették magukat rendesen, tehát nem volt arról szó, hogy lebecsülnek minket, és miután látták, hogy egy-egy, hát akkor majd a visszavágóra még jobban odafigyelnek. Ők mind a két mérkőzést halál komolyan, és nagyon-nagyon komolyra vették nyilván. Hát De a kérdésre a válaszom az, hogy igen, akkor felmerült bennünk, hogy egy szervezett játékkal, és nyilván mi is tudtunk azért matekozni. Én például négyesre érettségiztem, tehát az könnyű volt eldönteni, hogy egy 0-0-ás döntetlennel tovább tudunk menni.
Kérdezhetek valamit, Józsi? Azt szeretném tudni tőled testköz, hogy Jenő bácsi, mivel küldött ki benneteket az Üllői úton? Tudnilik, a Fradinak mindig a támadó játék volt a jellemzője, sőt a közönség, ha nem így ment, akkor már fütyült, de itt mindenki tudta, hogy az angoloknak nem lehet rájuk rontani, mert az rosszul végződhet, tehát gyakorlatilag viszont a támadást sem lett volna szabad föladni. Én kim voltam azon a mérkőzésen, és nekem úgy tűnt, hogy nem álltatok be védekezni. Tehát figyeltétek a...
Bocsánat, de azonnal válaszolok, Gyuri, tehát eszünkbe se volt nekünk, tehát nem taktikáztuk agyon a mérkőzést, tehát mi egy normál mérkőzésre készültünk, amiben megfelelő arányban nyilván az ellenféltől függően a támadójáték és a védőjáték is benne volt. Na most nyilván, hogyha az ellenfél beszorít, akkor nem, a mi esetünkben nem egy tudatos dolog, hát akkor, hogyha rákényszerítenek, akkor védekezni kell, de hogyha volt lehetőségünk, akkor támadtunk, és ha nyilván te ott volt a helyszín, akkor láttuk, hogy egy percig nem mondtunk le a támadó játékról, sőt, arról sem mondtunk le, hogy volt lőjünk, mert hát azért az lett volna biztos, hogyha tudunk vezetni, de hát sajnos nem sikerült, de nyilván mondom, a matekban benne volt, hogyha nem kapunk gólt, akkor már jók vagyunk. A kérdésre visszatérve Jenő bácsi úgy küldött ki minket, a szokásos himnusz és a szózat eléneklése után, hogy szolgáljuk ki a közönségünket, a Fradiért mindent, nyilván megvolt a megfelelő taktikai utasítás minden játékosra, aztán, hogy ki mit tudott ebből kihozni, az a pályán dőlt el amúgy is, de úgy mentünk ki, hogy itt a lehetőség, 22 000 néző volt, zsúfolt, teltház volt az Üllői úton, vigyük ki a Fradi szívet, hogyha kell, akkor hát ne kapjunk gólt. Na, tehát azért a védekezés az fontosabb volt, mert bármit mond az edző, azért a játékosok egymás között azért még egy-egy adalékkal hozzátesznek az utasításokhoz, tehát mi azért egymás között is megbeszéltük, hogy azért nem fejetlenül, persze jó lenne nyerni, de a döntetlen a 0-0, ha nem kapunk gólt, akkor már jó.
Ez a 22 000 néző, amit az előbb említettél, ez mindenütt 30 000-re volt megírva az újságokba is, és mindenütt a mai napig. Ez a, de én tudom, ugye, hogy az Üllői úton lócák, padok voltak, és egy helyen ketten ültek, meg a gyerek az apjuk körébe, és mellettük még, tehát meg ez egyik, és a eredményező tábla alatti B-közép helyen ott mindenki állt. Tehát így ez a 30 ezer szerintem megállja a helyét.
Abszolút igazad van, én nem tudom, most elmatekoztam magam, de tényleg én is most így, ahogy visszaemlékszem, meg azért néztem a jegyzőkönyveket, tényleg így van, zsúfolt ház volt, 30 ezer néző, a gyerekek apjuk ölébe, mennyasszonyok a vőlegények ölébe, ami dupla öröm is lehetett, ugye továbbításunk mellett, úgyhogy, de igazad van, nem tudom, onnét vettem 22 ezeret, az egy ilyen 30 ezer biztos, hogy volt. Lehet, hogy hivatalos a 22, de hogy 30 ezer az inkább fedi a valóságot.
Józsi, említetted itt egy fél mondat erejéig, hogy a mérkőzés előtt himnusz és szózat. Erről sok legendát hallottunk mi, akik már azért szurkolói korban voltunk ekkor. Ez hogy volt? Tehát a Jenő bácsi felrakta lemezjátszó nektek valamelyik nemzeti imádságunkat?
Volt lemezjátszónk is valóban, mert jó felszerelt öltözőnk csak úgy lehetett, hogyha büntetés pénzekből vettünk rádiót, lemezjátszót, meg ilyen irodástechnikai eszközöket, de most szégyen, nem szégyen, de miért lenne? Az a Jenő bácsi nagy hazafi volt, és azért, hogy mondjam, tehát azért ezekre nagy súlyt fektetett, a hazafias érzelmekre, a Ferencváros iránti elkötelezettségre, úgyhogy szégyen, nem szégyen, de még egyszer mondom, miért lenne az?
Miért lenne az? Hát sőt, büszkeség, hogy a himnusz hallgattátok a mérkőzésen.
Persze, azért mondom, szózat, himnusz, tehát ezek mindennapos dolgok voltak, és hát ugye azért morajlott ott az a 30 ezer néző, ami nem 22, hanem 30 ezer volt, úgyhogy hát azért kellően felsponolt állapotban mentünk ki a pályára.
Én említettem már az előbb, hogy én akkor már szurkolói korban voltam, tehát én televízióval láttam ezt a mérkőzést, és úgy emlékszem, hogy a vége fele már az angolok mindent megpróbáltak, talán valami tárgy berepült a pályára, és ott valaki, valamelyik angol, mint a fejét fogta volna, hogy eltalálták, tehát már minden csibészséget megpróbáltak, annyira nem tudtak veletek mit kezdeni. Jól emlékszek erre?
Hát voltak ilyen emlékképek valóban, hát most, hogy miért fogta a fejét, hogy azért, mert kiestek, és fájdalma volt, vagy fogalmam nincs, vagy migrénye volt csávónak, és nem tudom ki lehetett, ezt nem tudom. Azt viszont tudom, hogy nekem fotón van róla, hogy végső elkeseredésükben volt egy ilyen, hát akkor még talán lehetett hazaadni úgy, hogy a kapus megfoghatta, de lehet, hogy egy kóbor előre rúgott labda volt, a Géci Pista kijött magához ölelte, és a mi kis Kevin Keeganünk az meg rárontott, az belökte a kapunkba, meg mit tudom én, úgyhogy én nekem van róla fotóm, hogy ott azért habzó szájjal nekiestünk az aranylabdás Kevinnek, azt bevágtuk a rövid csalukba, de hát nyilván szerencsére nem adták meg gólnak, úgyhogy csak a Kevin röpült be.
A Kevin Keegan nagyjából derekáig érhetett Géci Istvánnak, nem?
Hát körülbelül, de azért megfelelő energiával rendelkezett az ember, úgyhogy neki mondott szegény Pistának, de mondom, úgy végezt, hogy a rövid sarokba kikötött, de hát nyilván nem adták meg gólnak, mert labda meg nem volt.
Jól emlékszem, Józsi, hogy irgalmatlan hideg volt. Szóval november eleje volt tulajdonképpen, de nagyon hideg volt, éles levegő volt, és hát hó talán nem volt, de hogy vizes, nedves volt a talaj, az biztos, és ez az angoloknak azért kedvezhetett. Ti hogy emlékszel erre?
Én úgy emlékszem, hogy valóban hűvös volt, hideg volt, de a meccs viszont meleg volt, úgyhogy az kellő hőfokon tartott bennünket. Mi ebből a hidegből semmit nem éreztünk, mert azért az adrenalin dolgozott bennünk, úgyhogy megfelelően föl voltunk spanolva, de valóban, tehát az egy ilyen hűvösebb, a kelleténél hűvösebb idő volt. Hát nem kedvezett az angoloknak se. Maradjunk annyiba, úgyhogy
Örüljünk neki.
Józsi, 50 év távlatából mi mondható el a mérkőzés utáni ünneplésből? Gondolom minden. Milyen volt a mérkőzés utáni éjszaka?
Az az igazság, hogy mi abban az időben olyan sokat ünnepeltünk, hogy erre kifejezetten nem emlékszem. Hát azért nem volt nagy daj, mert nagy energiákat mozgósítottunk, és kellő módon elfáradtunk. Én nem emlékszem, hogy lett volna. Bár abban az időben még ti azért tudjátok, hogy a nemzetközi mérkőzések úgy értek véget, hogy a két csapat egy vacsorán vett részt közösen. Tehát akár külföldön, akár Magyarországon. Ez még a 70-es években divat volt, tehát közös vacsora volt. Nyilván nekünk is volt olyan meccsünk, soha nem felejtem, a Görög Panionios-szal játszottunk az akkori Névstadionba, és egy 6-ossal hazaküdtük őket, aztán 6-os volt, vagy 3-as, nem tudom, de a visszavágót nem is kellett lejátszani, mert hosszányosan viselkedtek, akkor viszont elmaradt a közös vacsora. Most erre már bevallom őszintén, ennyi év távlatából nem emlékszem, mert annyi jó kis vacsorán vettem részt, hogy fogalmam nincs, hogy akkor volt-e közös vacsora Liverpool-al, vagy nem volt, de mi azért megfelelő módon megünnepeltük. Ha nem is szervezetten, de csoportokban azért voltak összetartó csoportosulásaink. Azért gondolom, hogy egy-két csört, egy-két italt legurítottunk folyadékpótlásképpen.
A Ferencváros labdarúgó csapata 1975-ben játszott döntőt a kupagyőztesek Európa kupájában. Erről Muha József beszélt. Hamarosan Rapp Tibor visszaemlékezése következik.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Milán Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milán Kristóf, még kell egy kicsi, Milán Kristóf olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Aranyérmet nyert Márton Viviana taekwondo EB-n. Fővárosi reformokban bízik Karácsony Gergely az új kormány megalakulásával. Kissé hűvös, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Európa-bajnok lett Márton Viviana a nők 62 kilós súlycsoportjában a Müncheni taekwondo Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok versenyző spanyol ellenfelet győzött le a döntőben. A férfiaknál Salim Sharif Gergely pedig a negyeddöntőben vereséget szenvedett. Így ötödik helyen végzett az 58 kg-osok mezőnyében. Öt újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretébe Marco Rossi szövetségi kapitány. A 29 fős névsorban szerepel a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz és a Liverpool kapusa Pécsi Ármin is. Rajtuk kívül az NB1-ből Mark Graf Ákos, Tóth Rajmund és Szendrei Norbert is először bizonyíthat. A nemzeti együttes június elején Finnországgal és Kazasztánnal játszik majd felkészülési mérkőzést. Egymás után harmadik alkalommal is bejutott a Bajnokok Ligája a négyes döntőjébe a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC tegnap este a Komjádi uszodában a német Hannover ellen nyert 17-8-ra, így egy fordulóval a negyeddöntős csoportkör vége előtt be is biztosította továbbjutó helyét. Kaposvár hazai pályán 3-0-ra legyőzte a MÁV előre együttesét a férfi röplabda extra liga döntőjének negyedik mérkőzésén, így 3-1-re megnyerte a párharcot. A rekordbajnok ezzel megszerezte története 21. magyar bajnoki címét. Ma délután Gyuláról elrajtol a 47. Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny. A hivatalos csapatbemutatót tegnap tartották a Gyulai Várnál. A 114 fős mezőnyben 15 magyar versenyző szerepel, köztük ott lesz Polter Attila is, aki 2020-ban megnyerte a Tour de Hongrit. Azóta viszont most először szerepel majd a magyar körversenyen. A mai nyitó szakaszt 13 órától az M4 Sporton élőben láthatják.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését. írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. Egy hetes nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Az akció alatt főként kettelési és sportcélú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén találtak kisebb hiányosságokat. Egy-egy büntető eljárás indult vízi jármű ittas vezetése, valamint egy elektronikus bója ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a vízi közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Sport és lokálpatrióta kihívás, ezt egyesíti a Futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidő sporteseménye 25 településen várja az érdeklődőket.
Közlekedés.
Korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták. A forgalmat a 30-as kilométernél Ócsa térségében kiterelik. Már itt is torlódik a forgalom. Aki teheti, választon másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főút felé, ezért már Tabas térségében is telített sávokra kell készülni.
Időjárás.
Napos, de szeles időre számíthatunk a továbbiakban, és országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor is előfordulhat, a szél helyenként megerősödik. Délután 15 és 20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A Ferencváros labdarúgó csapata az 1974-75-ös kiírásban
a Velszi Cardiff City, az angol Liverpool, a svéd Malmö és a jugoszláv Strvna Zvezda elleni párharcok megnyerése után bejutott a kupagyőztesek Európa kupája májusi döntőjébe, ahol a szovjet Dinamo Kijevvel találkozott. A nagy menetelésről Rab Tiborral, a csapat akkor tinédzser védőjével, a Liverpool elleni diadal 50. évfordulóján beszélgettem Hangai György nyugdíjas kollégám társaságában.
Óriási szerencsém volt, ugyanis addig a Moha Józsi játszott beállóst a Bánit Laci mellett, és mivel megnéztük a, illetve megnézték a szakemberek a Liverpool mérkőzését, feltérképezték és azt állapították meg, hogy abban az időben, természetesen ez a 74-es évben volt, hogy ahogy átlépik az angolok a félpályát, már elkezdenek ívelgetni az ellenfél kapuja felé, és magas játékosok, jó játékosok megpróbálják megverni az ellenfelet. Na most így esett a választás rám, hogy én elég magas is voltam, meg a feljátékom is megfelelő volt, és ezért a Bálint Laci mellé úgy döntött a vezérkar, hogy akkor oda tettek mellé, és a Moha Józsi pedig kilépett középpályára. Olyan jól sikerült ez a idézőjelbe bemutatkozás, hát kint 1-1 volt a mérkőzés, itthon hazai pályán pedig az ülői úton 0-0-val tulajdonképpen idegenben rúgott góllal kiverszik a Liverpoolt. Tulajdonképpen ez volt ilyen szúszavakban ez a mérkőzés.
Na ez volt valóban röviden, és akkor nyilvánvalóan az ördög is, meg az angyal is mindig a részletekben rejtőzik. Na most akkor egy manapság egy 18 éves fiatal ember, hát én az úgy nyomogatja a telefonját, az úgy álmodozik a világról, az úgy nem is tudom, mint gondolkozik. Te mi gondolkoztál 18 évesen azon a nyáron, amikor felkerültél a profik nem akármilyen futballisták közé? Ez meglepő volt számodra, megtiszteltetés, vagy egy kicsikét meg is ijedtél, hogy ilyen focisták között kell neked játszolod a jövőben?
Ismerős volt már a társaság, mert mikor Rákosi Gyula volt az edzőnk, és mikor lejátszottuk a bajnoki mérkőzést, az volt a szokás, hogy aki jól játszott az adott mérkőzésen, egy vagy két ember elmehetett az első csapat mérkőzésére, és azután a lévő vacsorára. Tehát nem volt idegen a társaság, mert jó párszor ott voltam közöttük, szurkoltam akkori névstadionban a mérkőzésen, majd utána beszélgettünk sokat a vacsoránál. Tehát nem volt új tulajdonképpen a társaság. Hát azt lehet mondani, én voltam az egyik legfiatalabb, de ott volt még a Kelemen Guszti szegény, meg Onhaus Tibi, és a többi, tehát sok fiatal volt, Takács, Polgányi, tehát sokan voltunk fiatalok egyébként, és együtt kerültünk föl azon az adott 74 nyarán. Na most én eléggé bajba voltam, ugyanis akkor kezdtem el össze szeptemberben a kereskedelmi vendéglátóipari szakközépiskolába az utolsó évemet, tehát érettségi előtt álltam, és bekerültem az első csapat keretébe. Na most ez hát elég visszás dolog volt, ugyanis a kettőt hogy fogom megcsinálni, hiszen nappali tagozatra jártam, és hát bekerültem az első csapat keretébe. Mi a megoldás, vagy mi lehet a megoldás? Ahogy elkerült az iskola, első nap egyből megkerestem a régi történelem tanárunkat, Duxler Józsefet, nagy hatalmas radista volt, minden mérkőzésen kint volt, stb. És megkérdeztem tőle, hogy hát mit javasol, mit csináljak. Mert ezt is szeretném, azt is szeretném. Egyiket sem szeretném abba hagyni. Mert szükségem volt, akkor már tudtam előre, idézőjelben, hogy hát az érettség az nagyon fontos. Mindenünk volt természetes a labdarúgás, az életünket is rátettük, abban az időben nem volt, ahogy te is mondtad, nyomógombos telefon, ilyen, olyan, stb. Tehát nem volt annyi mellékjáték, hanem inkább ugye kimentünk fotballozni a Grundra, stb. Mi ott nőttünk fel. Visszatérve az iskolára, azt tanácsolta másnap a történelem tanárom Duxler József, hogy beszéljek az igazgatóval, ő már beszélt vele, és majd kitalálunk valamit. Az igazgatónak is elmondtam a problémámat, ő erre azt válaszolta, hogy megemlíti, megbeszéli a tanárokkal, és idézőjelben, mint magántanuló, akkor megcsinálhatom az utolsó évemet. Tulajdonképpen ez is sikerült, és az is sikerült. Tehát akkor össze már többször már kezdő is voltam a csapatban, és tavasszal, 75 tavaszán pedig állandó tagja voltam az első csapat keretének.
Hát 75 tavaszán majd fogunk beszélgetni, de Hangai Gyuri barátom, akivel itt ülünk együtt a stúdióban, szeretne kérdezni tőled valamit, Tibor.
Szerbusz, Tibor, Hangai György vagyok. Találkoztunk már többször még a nemzeti sportos koromból. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen volt a viszonyod Jenő bácsival, a dalnokival? Mert ő egy egész elég ellentmondásos személyiség volt. Van, aki rajongott érte, nagyon szerette, van, aki félt tőle. Egy biztos, hogy élt halt a Ferencvárosért, és a hazáért és a Ferencvárosért mindent, de te hogy jöttél ki vele edzéseken, mérkőzéseken, mérkőzés utáni értékeléseken?
Hát engem megmondom összinte, hogy kedvelt annyiból, hogy én megpróbáltam megcsinálni azt, amiket kért. Tehát én idézőjelben egy ideális játékosa voltam, mert nem linkeskedtem idézőjelben, és megpróbáltam azt, ami a feladatot, amit nekem szánt, azt megpróbáltam maximálisan teljesíteni. Na most szerencsém is volt olyan szempontból, hogy edzéseken már nekünk fiataloknak, akik felkerültünk az első csapat keretébe, nekünk már egy olyan alapunk volt, Lákosi Gyula volt a utolsó másfél évünkben az edző, a Défi 1-be, és tulajdonképpen ő már olyan edzéseket tartott, mivel hogy ismerte az NB1 légkörét, ezért jó meghajtott minket. Tehát olyan alapozásokon vettünk részt, hogy félelmetes volt, és akkor Gyuszi Bülácsi tulajdonképpen előttünk futott, le voltunk a körösök mentén, és ott a gáton ott alapoztunk, ott futottunk, és előfutott, tehát mi megpróbáltuk felvenni vele a ritmus természetesen. Tehát a lényeg az, hogy olyan fizikai felkészítésben volt részünk, hogy nem volt már probléma, amikor Jenő bácsi meghajtott minket, úgymond edzéseken. Tehát azt a gyiramot már tudtuk, fel tudtuk venni, és bírtuk.
Köszönöm szépen.
Az elmúlt percek során már elemeztük a Liverpool-Ferencváros mérkőzést, már a két csapat összeállítását is megemlítettük, de most térünk vissza arra találkozóhoz, amely ugye bár napra pontosan 50 évvel ezelőtt volt, 1974. november 5-én. A Ferencváros azon a mérkőzésen Liverpool ellen úgy állt fel, hogy Géci, Bálint, Martos, Rab, Muha, Meggyesi, Nyilasi, Magyar, Pusztai, Kelemen, Máté, és csereként még Szabó Ferenc, illetve Ebedli Zoltán lépett pályára. Na most a túloldalon már emlegettem az előbb is a világsztárokat, azért említsük meg, hogy állt fel Budapesten a Liverpool. Clemens, Laurer, Hughes, Smith, Lindsay, Howell, Callaghan, Bergsma, Keegan, Kennedy, Highway. Csereként pedig itt Tosák érkezett, aki egy világsztár volt. Azért ezek a nevek egy 18 éves magyar fiatal számára elég jól csengtek, nem Tibor?
Az biztos. Hát nem, az a lényeg, hogy nem voltunk megijedve, tehát felkészítettek minket ezekből a nagy nevekből, úgymond, tehát nem volt annyira probléma. Igaz, hogy tehát izgultunk, meg tehát benne volt a babszem, de attól függetlenül azért, ahogy elkezdődött a mérkőzés utána, már nem volt probléma, tehát ez így van minden játékosnál, hogy előtte izgul, nyilvánvaló, ez természetes, az a felkészítés, az ráhangolódásnak is tökéletesen megfele, úgyhogy, ahogy elkezdődik a mérkőzés, utána már nincs semmi probléma. Az ellenféllel, a labdával foglalkozunk, és akkor is van.
És teljesen ki tudtátok zárni például Liverpoolban a hazai közönséget? Tehát egy 18 éves fiatalember, aki érkezett a középiskola padjából, és kérni kellett az igazgatótól, hogy magántanuló lehessen, az simán kizárta azt a liverpooli hangulatot. Ott mindenki ellenetek szurkolt, akkor még nem volt sport, turizmus, valószínűleg egyetlen ember nem volt a nézőtéren Liverpoolban, aki magyaroknak szurkolt. Hogy érted ezt meg ilyen fiatalon?
Nézd, tulajdonképpen ez már a felkészítésnél ez nekünk tökéletes volt, mert kettős rangadókat játszottunk már akkor a Népstadionban. Igaz, hogy én nem játszottam, de ott ültem a kispadon.
Oda ott a Fradinak szurkolt a többség, nem Liverpoolban, nem?
Igen, de tulajdonképpen gondolj bele, 60-80 ezer ember kint volt már abban az időben is a kettős rangadókon. Tehát nagyjából azért az a hangulat úgy, hogy mikor játszottunk ugye az évben a visszavágón az Üllői úton, akkor teltház volt, a szembe lévő pénzverde tetején is lógtak az emberek, tehát félelmetes volt, tehát a hangulattól, hogy mondjam, mi feldobottunk, nem csak Liverpoolban, hanem a hazai pályán is. Nyilvánvaló, hogy más, amikor ha nálunk van a labda, és elkezd fütyülni mondjuk 40 ezer ember, az máshogy érinti, máshogy éri meg az ember, viszont ha nekünk szurkolnak, nyilvánvaló, hogy az óriási élmény, és feldobja az embert.
Tibor, hogy emlékszel erre a bizonyos budapesti találkozóra? Tehát a 0-0 ugyebár jó lett volna nektek, mint ahogy kiderült utólag, jó is lett. Jöttek az angolok, mint a mérgezett egerek, vagy és folyamatosan kellett őket megállítani, vagy taktikusak voltak? Hogy emlékszel erre a meccsre?
Megmondom őszintén, már elég rég volt.
Hát még csak 50 éve, Tibor, még csak 50 éve.
Igen. Tehát nehéz volt, mert más futballt játszottak, mint a magyar viszonyokat megszokott játékosunk, és annyira nem voltunk, tehát fel voltunk készítve fejbe, de az, hogy cselesztek, meg mik voltak igazából az erényeik, mint mi csapat, ezt nem nagyon éreztük. Ezt a pályán kellett nekünk ezt úgymond megtapasztalni, és az ellenszerét kitalálni, de megvoltak az emberek, megvoltak a feladatok, tehát azért nagyjából hozzátettük a tudásunkat, és az a két dolog azért ezt meg tudta oldani. De nagyon jöttek, tehát emlékszem, hogy akkor is rengeteget ívelgettek a kapunk elé, állandóan szinte esnünk a földre, hogy a fűre már annyit kellett fejelni, de szerencsére Bánik Laci irányításával nem volt semmi gondot hátul.
Na ez az, egy picit beszéljünk tényleg a taktikáról. Hogy állt fel akkor a csapat? Tehát Bálint volt mindenki mögött, és Bartos Rab, Muham Egyesi volt előtte, igen, vagy te a Bálint László mellett játszottál? Hogy álltatok fel taktikailag?
Hát ez a klasszikus volt akkor még, ez a Martos Bálint Rab Megyesi. Uh-huh. Tehát ez volt a védelmi, én voltam a beállós, tehát nekem kellett az ellenfél centerét fogni, és akkor a Laci mögöttünk söprögetett. Tehát más volt még a rendszer, a játékrendszer abban az időben, a 70-es években. Akkor még ez a VM rendszer volt, tehát nem ez az a más öt védő, meg stb. Ez már más világ. És az volt a jó, hogy előttünk a Muha Józsi már szírta a játék. Tehát a Nyilasi Tibi Eberli Zoli irányított meg góllövés, stb. Nekünk az volt inkább a feladat, és akkor a Muha Józsi meg tulajdonképpen ott előttünk szűrt, és nekünk már ami ott átjött, az volt a megoldandó feladat, illetve hát a Laci mögöttünk, Bánit Laci, hogyha rajtunk is túlment a labda, akkor ő volt, mint szabad játékos, és ő segítette a védelmet.
Ezek Rab Tibornak az emlékei egy 50 évvel ezelőtti mérkőzésről. Aztán túljutottatok a Liverpool, jött a Malmö, egy szép idegenbeli győzelem, gyakorlatilag ott eldőlt minden. Aztán igazából te hős Belgrádban lettél, hiszen a Ferencváros, hogy is volt, egy gólos előnnyel ment ki Belgrádba, ott egy gólos hátrányban voltatok, és kiállították mellőled Bálint Lászlót. Ott maradtál 18 évesen, vagy lehet, hogy akkor már 19 is voltál, amíg tengelyében 110 ezer örjölgő ember előtt. Na arra, hogy emlékszel erre a bizonyos Trunas-Vesda elleni, mondjuk utolsó 20-25 percre?
Hát így visszatekintve tényleg ez volt számomra talán az életem a legnagyobb meccse, hiszen tényleg 2-1-re nyertünk ellenük, és annyi ember, a hazai mérkőzés annyi ember vett jegyet, hogy a hazai pályáról ugye bevitték a mérkőzést a Népstadionba, ott játszottunk, azt lehet mondani, hogy teltház előtt. Nézd, ez egy olyan hihetetlen mérkőzés volt, hogy a félelmetes. Olyan szempontból, hogy másik, ugye, mi vezettünk, utána két gólt ők rúgtak, ők vezettek, és ezzel kiegyenlítették ugye a hazai mérkőzésünknek az eredményét. Majd a Martos győző helyett a Bálint Lacit állította ki a játékvezető, és akkor tulajdonképpen rám szakadt, az beszólt Jenő bácsi, hogy na akkor én megyek hátra, Muha Józsi visszajön az én helyemre, és akkor majd így megpróbáljuk megoldani. Hát megmondom őszintén, akkor nagyon féltem, hiszen egy emberre kevesebben voltunk, kiegyenlítődött az eredmény, tehát valamit kellett csinálni, és szerencsére Máté Jani csinált ismét, itt szép csel után őt 16-oson belül szabálytalanul állították meg, és ez 11-eshez jutott a csapatunkat, és azt a Megyesi Pista berúgta. Akkor nem mertem oda nézni, megmondom őszintén. Elfordultam, és csak azt tudom, hogy mellőlem a mi játékosaink elkezdtek szaladni. Tehát síri csend volt az ő stadionban. És mellettem elkezdett szaladni, de már nem tudom, hogy kik voltak, és elkezdtek szaladni a Megyesi Pistához, hogy gratuláljanak, stb. És akkor esett le tulajdonképpen, hogy a Pista berúgta, utána elmesélték, hogy úgy rúgta meg a labdát, hogy beintett a kapusnak, kapus elvetődött az egyik sarokba, és meg pedig a másik sarokba begurította úgy a labdát, hogy állítólag alig ért a hálóhoz, tehát olyan lassan ment a labda. Állítólag. Én nem láttam.
Azóta se láttad ezt a 11-est, az életed legfontosabb meccsének 11-esét?
Nem láttam.
Óriás, és azóta sem láttam, csak elbeszél. Mondtál itt valamit, ami szöget ütött a fejembe, azt mondtad, hogy Martos Győző helyett Bálint Lászlót állították ki. Ez hogy volt ez?
Az oldalvonal mellett jobb oldalon ott a Győző védekezett, és valahogy a Lacina is oda ment segíteni a Győzőnek, és a játékvezető úgy látta, hogy a Bálint Laci gáncsolta az ellenfél csatárát, közben Martos Győző volt. És annyira közel voltak, hogy a játékvezető nem vette észre, illetve rosszul mérte fel a helyzetet, ezért a Lacit állította ki.
Amikor ti játszottatok KEK döntőt 1975-ben, akkor Bálint László eltiltása volt. Na most, és a jóton Pusztai László, aki kulcsember volt a támadásban, szintén az utolsó pillanatban megsérült, ott rengeteg negatív előjel volt. Hogy álltatok ez a Dinamo Kijev elleni döntőhöz?
Ahogy mondtad, hogy nagyon sok negatívum érte a csapatot, ugyanis akkor nem volt még ilyen halasztás, meg stb. Tehát szerda-szombat játszott a csapat állandóan, és ez és előtte, mert szerdán volt a döntőkek döntő, előtte való szombaton nekünk le kellett menni Békés Csabára. És Békés Csabán tudva levő, hogy hát nem bántak velünk ezt is kézzel, és hát szépen aprítolta minket, úgyhogy hogy két játékos meg is sérült azon a mérkőzésen, és szegény Pusztaira megrúgták, hogy egy régi sérülésére rárúgtak, és Orbáncot kapott, tehát mérkőzés előtt 39-40 fokos láza volt a Lacinak, tehát azért nem tudott játszani. Eleve tartalékosan is álltunk ki, tehát nem volt sok reményünk rá, és ez a halasztási dolog ez is nagyon betett nekünk. Ugyanis a Dinamo Kijev már egy héttel korábban kiment a Bázelba, és ott készült erre a rangadóra, úgymond, és hát sajnos nem volt esélyünk azon a mérkőzésen.
A Dinamo Kijevben akkor azért nem akármilyen világsztárok játszottak. A döntőt úgy kezdte a Dinamo Kijev, hogy Rudakov, Troskin, Matvienko, Reskó, Fomenko, Muntyán, Konykov, Burják, Kolotov, Onyiscsenko és Blohin.
Ugye
már az utóbbi aranylabdás Oleg Blohinról beszélünk, és hát a labdarúgás történetének egyik legnagyobb edzője Valeri Lobanovszki irányította ezt a gárdát. Mit éreztetek egyébként a Kijev elleni mérkőzés előtt? Tehát ők éreztették veletek Blohinék, hogy azért jobbak?
Mi ezzel nem töröttünk, nem ezzel foglalkoztunk, hanem próbáltuk hogy összeszedni magunkat, hogy ne legyen nagy probléma. Többek között ez, amit elsoroltál, ez a Dinamo Kijev az akkori válogatottnak a kulcsemberei voltak, 80 vagy 90 a válogatott játékosai voltak, tehát úgy szedték össze ezt a Dinamo Kijevet. Tényleg azt lehet mondani, hogy semmi esélyünk nem volt azon a mérkőzésen, szerencsére azért megúsztuk hárommal, úgyhogy sajnos nem voltunk egyenrangú ellenfelek a Dinamo Kijevvel.
Raptibi, még egy záró kérdés, sok nagy mérkőzést játszottál a Ferencváros színeiben, sok nagy mérkőzést játszottál a válogatott színeiben. Hova teszed ezeket a találkozókat? A Dinamo Kijev elleni KEK döntőt, a Crvena Zvezda elleni párharcot a KEK erődöntőben, illetve ezt a bizonyos Liverpool elleni párharcot, amely, mint említettem, pontosan napra, pontosan 50 évvel ezelőtt volt. Hol helyezkednek ezek a meccsek el a pályafutásodban?
Hát a sorrendet nehéz mondani, de azért az Zvezda volt a, úgy érzem, a legnagyobb. Utána mindenképpen a Liverpool, és hát a Dinamo Kijev sajnos az így a szempontból az élmény, meg hát az eredmény, meg stb. Miatt az utolsó helyen van sajnos.
Ez a bizonyos döntő 1975. május 14-én volt, a két Onyiscsenko gólnak köszönhető 2-0-ás szovjet vezetés után történt harmadik gól történetét őrzi az archívum, illetve Baróti Lajos meccs utáni elemzését is. Hallgassák meg ezt!
Sokkal többet futnak a Dinamo Kijev játékosai, és így lehet labdát is adni. Most például Dohin a 16-oson belül, kicselezi Gécit, lő! Gól! Egészen kisodródva a 22. percben, a második fél időben Blohin a jobb összekötő helyén kap labdát, szélvész gyorsan tör a 16-oson belülre, kisodródik és szinte egyenes szögből, szinte az alapvonalról betalál a hálóba. Tehát Onyiscsenko két góljával és Blohin egy góljával 3-0 arányban vezet a Dinamo Kijev a Ferencváros ellen.
Persze, az is nagyszerű bravúr volt, hogy a Fradi egyáltalán eljutott a döntőig. Baróti Lajos erről így beszélt közvetlenül a mérkőzés után Bázelben.
Eddig az útjuk nagyon szép volt, hogyha arra gondolok, hogy akár a Liverpool, akár a Cvernov, ez csak két európai hírű nagy csapat kiverését, egy nagy fegyvertének tartom. Véleményem szerint a Ferencvárosnak első hibája az volt, hogy a három kitűnő játékos se nem játszott, és szerkezeti problémák voltak ezen a mérkőzésen. Ma már nem lehet négy csatárral játszani. A másik problémájuk volt, hogy átengedték teljesen a területet a szovjet csapatnak, és négy középpályással szemben két középpályással játszottak. Ebből is adódott, hogy egyébként is erőléti technikai fölényben levő kiváló szovjet csapat ilyen nagy mezőny fölénybe került. Ennek a kitűnő szovjet csapatnak nem tud komoly ellenfele lenni, ami be is bizonyosodott. Nagyon korszerű labdarúgást játszanak, talán a holland válogatott játékát utánozzák, azzal a különbséggel, hogy a két előre tolt csatáruk nagy helycseréket csinál, akár a bal szélső vagy a jobb összekötőben játszó Onyiscsenko állandó helycserével megzavarta Ferenc város védelmét, és a négy középpályás ragyogóan jött fel. Amíg megtanulnak kapura is rúgni, akkor Európa egyik legjobb csapata lehet.
A szovjet válogatottal egyenértékű Dinamo Kijev bizonyította, hogy már akkor is a világ legjobbja, ugyanis kettős győzelemmel verte a Bayern Münchent az Európai Szuperkupában. Az FTC akkor ezüstérmet szerzett a kegben, ami nem kis siker, főleg mai ésszel visszanézve. Az akkor még kamasz Bánki József, a Ferencváros későbbi labdarúgója is felnézett a nagy menetelés szereplőire, és nagyon büszke, hogy később közülük néhányal együtt is játszhatott.
Ez a családias légkör, ez a mai napig jellemzi a klubot, összejárnak a játékosok, és a Fradi példát mutat abban is, ahogy megbecsülöz egy egykori játékosait, ugyanis a Grupa Marénában külön skybox áll rendelkezésre, a VIP részlegen vendégül vannak látva az egykori játékosok, és ahogy hallom más klubok futballistáit, hát bizony irigykednek erre a megbecsülésre, mert nem mindenhol történik ez, pedig ennek így kellene történnie. Hát nekem tényleg egy hatalmas élmény volt az addig gyerekként tátosszájjal nézett sztárokkal együtt futballozni, és hát tényleg ez volt az alapcsapat, a Géci, Martos, Bálint, Rab, Medgyesi, Nyilasi, Ebedli, Muha, és a Pusztai, Szokolai, vagy Szabó Feri és Magyar Pista. Először Szabó Feri, aztán utána Szokolai Laci. De hát ez a liverpooli bravúr legalább arra a lapra tartozik, mint a belgrádi, amikor 10 emberrel 1-2-ről kiegyenlített a Fradi, miután Bálint Lacit kiállították. De Liverpoolban olyan hangulat mellett 0-1-ről kiegyenlíteni és ilyen eredményt elérni fantasztikus siker volt, és a csapat egységét mutatja, meg Dalnoki Jenőnek is az, hogy egy klasszisokat vonultatott vissza szinte a Csikó csapat érdekében, de bejött Jenő bácsinak ez a húzása, mert világra szóló siker volt. A nem csak a liverpooli eredmény, hanem egyáltalán az, hogy a döntőig tudott menetelni. Én a Videótonnak az UEFA kupa meneteléséhez hasonlítom. Ekkoriban ilyen időket éltünk a 70-es, meg a 80-as években, hogy eljutottak az Európai Kupa döntőbe a csapataink, de ez a liverpooli, ez máig beszélt téma. Főleg azért, mert egy fantasztikus taktikai értekezletet tartott Dalnoki Jenő, a Bálint Laciék, Ebedli Zoliék elmondása szerint, Na volt ott minden. Ott minden volt, a Smith volt, német származású Schmidt, a Highway az volt, Higvaj, volt egy ugrabugra kis Bolha, az volt az aranylabdás Kevin Keegan, tehát dőltek a röhögéstől a játékosok a taktikai értekezleten, de oldva volt a feszültség, és hihetetlen elánnal, hatalmas szenvedéllyel játszott a csapat, ahogy egy Fradinak játszania kell, és hát az a 30 ezer néző az pedig belekergette a sikerbe a továbbjutás jelentő 0-0-ba, mert az is egy nagy siker volt egy ilyen Liverpool ellen. Úgyhogy számomra egy feledhetetlen élmény volt. Olyan hangulat nagyon kevés pályán van, mint ami akkoriban az Üllői úton volt, és ez az egyik csúcspontja volt a Liverpool elleni meccs.
Érdekes, szóba hoztad ezt a bizonyos videóton féle menetelést, ugyebár az a 84-85-ös szezonban volt. Nem tudom, hogy ez Gyurihoz is szól a kérdésem, és hozzád is. Kicsikét én úgy érzem, hogyha most visszanéz az utókor, akkor a videóta menetelését tartja olyan etalonnak, és ez kicsit áll jobban el lett felejtve a 10 éve korábbi Fradi menetelés. Nem tudom, ti hogy érzitek.
Hát nálunk nem.
Nálatok nem, de országos közvéleményed. Mit gondolsz, de, Dodi?
De honnan veszed, Laci?
Nem tudom.
Nem. Szerintem mind a két klubnak megvan adva a tisztelet ez ügyben. A Fradi óriási menetelés volt. Hát azért a videótoné meg hát ugye kiket lehettek ki. A Manchester United-tól kezdve, a Partizán, Paris Saint-Germain.
Ja, hogy az ellenfelek neve miatt gondolja, Gyuri.
Hát én egyből arra gondolok, hogy tulajdonképpen ugye a Fradi játszott a Cardiff Cityvel, a Liverpoollal, a Malmövel, a Zvezdával, és a végén a Dinamo Kijevvel. Na most ezek a nevek is szépen csengenek, különösen a Zvezda az akkor, ugye Jugoszláv volt abban horvát, macedó, boszniai, minden, tehát egy komplett csapat volt, csak a Vidinek ott van itt szerencséje valahol, hogy ők egy Manchester United-del, egy a Reállal játszották a döntőt, és volt egy Paris Saint-Germain.
Ott is volt, most Gyuri, de ott is volt egy Partizán, egy Zsejezikár.
Igen.
Volt egy Dukla Praha.
Igen, ezek is voltak, de mondom, hogy ezért a nem fradista közvélemény egy része erre jobban emlékszik, valami miatt, tehát meg ekkor már szerintem a tévé szinte minden meccsüket közvetítette. A Fradinak csomót csak a rádión keresztül.
Úgyhogy ez igaz.
Ez lehet az oka, de hát a fradistáknak minden körülmények között ez a kegdöntő jelentős.
Én meg azt mondom, jogos a felvetése, persze, mert több meccset adott a tévé, de mindenkinek meg kell adni a tiszteletet, és nem csak a Fradinak is, a Videótonnak is, de még az Újpestnek is, amelyik, ha egy-két poszton megerősítik, megdöntőt játszhatott volna. Hát kétszer is eljutottak az elődöntőig, hihetetlen jó csapatuk volt, de a Fradira nem csak a Fradi szurkolók, mások is sem, mert a 60-as évek nagy siker, a BVK győzelem után egy 10 évvel ez egy óriási siker volt.
És azt se felejtsük el, Dodi, talán egyetértesz velem, hogy az is egy óriási dolog volt, mikor a Leeds United-del játszottunk elődöntőt, és az akkori Leeds United az megfelelt a mostani Chelsea-nek mondjuk, mert rendszeresen ott voltak az élen, és még azt is hozzá kell tegyem, hogy ott óriási szerencséjük volt, mert a Szőke Pista nem sok 11-est hagyott ki, de ellenük kettőt is kihagyott, és egyébként Holt biztosan rúgta a 11-est, ez így jött ki, és ezért nem jutott a Fradi döntőbe.
A Leeds United a világ egyik legjobb csapata volt. Hátul Hunter, a középpályán Terry Jorett, Willy Bremner, erről pedig egy olyan Lorimer, akinél nagyobb a senki nem rúgott meg erősebbet. Az talán túlzás nélkül a világ legjobb csapat.
Na, hát el is elbeszélgetünk egyszer, most ugye Liverpoolról beszélgetünk még néhány percig. Ugye említetted te itt Tosáknak a nevét, említetted Keegannek a nevét, az aranylabdás Keegan, Clemens a kapuban. Dodi, szurkolóként ez volt az egyik legnagyobb élményed? Tehát a pályafutásod előtt és a pályafutásod utáni időszakot tekintve?
Hát gyerekként mindenképp. Gyerekként mindenképp, igen, igen, igen. Meg hát utána a bajnoki címek, mert azért az a legfontosabb a Fradi életében mindig a magyar bajnoki cím. De nem csak szinten ez a Liverpool továbbítás, ez egy maradandó élmény. A hangulat, az a küzdelem, az a küzdeni tudás, az a szenvedély, amivel a csapat pályára lépett, egyértelmű, és egy szenzációs Bob Paisley vezette Liverpool ellen, tele világsztárokkal. Mondom, hát az aranylabdás kigentől kezdve Ray Clemensig csupa sztár játszott abban a Liverpoolban.
Említetted, hogy kim voltál ezen a bizonyos mérkőzésen. Mi az, ami úgy elsőre beugrik neked? Egy jelenet, egy hangulat, egy bármi ezzel a bizonyos 50 évvel ezelőtti meccsel kapcsolatban?
Hát azért nagyszerű védései Jéci Pistának, ha jól emlékszem, nagyon, meg az a a hangulat, szóval hát az én 12 éves voltam akkor, és csak kapkodtam a fejem, és ahogy zúgott, tehát most nem összehasonlítva a korokat, mert nem szabad, se futballistákat korokként, de akkoriban az oldalelátó is legalább úgy szurkolt, mint a béközép. A kapu mögött az óra alatti bélközép, és zúgott az egész aréna, és csúszott, mászott mindenki. A minden labdáért hatalmas küzdelem zajlott, és hát ugye a felvételeket visszanézve, amiket látom, hogy így felelevenednek, de markánsan a hangulat meg Jézikista védései maradtak meg leginkább.
Magyar foci klubcsapatok 6-szor szerepeltek nagy nemzetközi kupa döntőjében. Az MTK 1964-ben a kupa győztesek Európa kupájában, a Ferencváros 1968-ban a VVK-ban, a mai Európa Liga elődjében, az Újpest 1969-ben szintén a VVK-ban, a Ferencváros 1975-ben a KEG-ben ezüstérmet szerzett. És még volt a legutóbbi, na ezt hamarosan felelevenítjük.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Dimitri Lane.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Magyar klubcsapat európai kupasorozat döntőjében. Legutoljára mondtam az előbb, és amikor ez a kifejezés elhagyta a számat, már éreztem, hogy ez mennyire, de mennyire fura.
A legutóbbi döntős szereplés 1985-ben volt.
A székesfehérvári Videoton az 1984-85-ös UEFA kupasorozatban 5 párharcot megnyerve jutott a fináléba. Kosta János kapus, akinek az első fordulóban a prágaiak elleni varázslatai nélkül egy pár harcos lett volna a sorozat, illetve a Partizán Beográd ellen klasszikus mester négyest szerző Szabó József nemrég a Nemzeti Sportrádió stúdiójában elevenítette fel azt a csodálatos szezont.
Amikor a sorsolást megismertétek, és kiderült, hogy a Dukla Prága lesz az első ellenfél, akkoriban, és most Szabó Józsefhez fordulok, mit lehetett tudni a csehszlovák labdarúgásról, mert hogy a Dukla talán egy olyan együttes volt, akik, hát hogy ismerem, csak a korhoz képest nem rossz anyagi körülmények között, meg lehetőségekkel rendelkeztek.
Hát így igaz, hát a csehszlovák labdarúgás akkor azért előttünk járt, és hát a Dukla ugye egy honvéd csapat volt, tehát bárkit le tudtak igazolni országon belül, ugye bevonultatták őket, és akkor azért tele voltak válogatott játékosokkal, tehát nem örültünk neki. Az igazság, hogy a csehszlovákok ellen azért előtte is meggyűlt a magyar csapatoknak a baja, hát úgy voltunk, hogy lesz, ami lesz, tehát nem arra gondoltuk, hogy meddig fog menetelni, valahogy próbáljuk meg tovább jutni.
Hogy emlékeztek vissza a szurkolóra, Szabó József azon a mérkőzésen is gólt lőtt egyébként, de hogy emlékeztek vissza a szurkolókra, mert én egyszer olvastam, hogy ott a Spárta meg a Dukla között azért van egyfajta rivalizálás Prágában, és egy kicsit, mintha úgy emlékeznék, hogy a Spárta szurkolók kijöttek a Videotonnak drukkolni a Dukla ellen. János?
Igen, így történt, volt egy olyan 3000 néző az elején, szakadó esőbe, és kimentünk, és hallgattuk, hogy vidi, vidi, néztük, hát mondom, ennyi szurkoló nem jöhetett ki, és utána mondták el, hogy azok mind Sparta szurkolók.
1-0-0-0, továbbított tehát a Videoton, és akkor derült ki, nem sokkal később, hogy a Paris Saint-Germain lesz a következő ellenfél. Hát ez ilyen, ha én ott akkor az öltözőben vagyok, akkor úgy gondoltam volna, hogy na most van vége.
Hát mi nem úgy mentünk neki. Az igazság, hogy Feri bácsi kiment, megnézte őket, és másnap kávézás közben szertárban volt nekünk egy összeszokott 3-4 ember, aki mindig egy órával az edzés előtt szertárban kávéztunk, és a Feri bácsi is mindig leült közénk, és beszélgettük, és ő elmondta azt, hogy gyerekek, ez egy annyira profi, agyonsztárolt csapat, szenzációs körülmények közt vannak minden, de mint csapat, mi sokkal erősebbek vagyunk, jobbak vagyunk, hogyha mi merünk játszani, eldönthetjük, tovább tudunk lépni. Tehát ő ennyire bízott bennünk már akkor, mert az olyan hihetetlen, hogy kicsit nagyképűnek tűnt a PSG. Hogy azt tudni kell, hogy 84-ben megnyert a francia válogatott a Európa-bajnokságot, és abban a válogatottban 4 standard játékos volt a PSG-ből, plusz egy jugoszláv válogatott, a legnagyobb sztár Susic, a Niederbacher, a osztrák válogatott, tehát egy nagyon jól menedzselt, jó képességű csapat volt, csak hát kicsikét lenéztek bennünket, és hát elég keményen megfizették az árát.
Ehhez a párizsi meccshez úgy jutott el a Videóton, hogy Kosta János fantasztikus teljesítményt nyújtott a Dukla elleni meccseken. Te arra hogy emlékszel vissza, mert hogy a lapok, hát ugye a nemzetközi meccseket akkoriban nem osztályozta még a Népsport, ha jól emlékszem, akkor nem voltak ilyenek, azok nem. Csak a bajnoki meccsek kapcsán voltak, de ott hányost adtál volna magadnak?
Hetest. Többet nem.
De százig osztályozunk.
Hát legalább, igen.
Beszéltünk de arról is korábban, hogy hát egy picit lenézte a francia gárda azért a Videótont. Ugye szabály, hogy egy nappal a meccs előtt, meccs időpontban a vendégcsapatnak lehetőséget kell biztosítani az edzésre. Kimentetek, és...
Mondjad?
Hát utána
mondjad.
Hát nem kaptunk se labdát, semmit, még a lámpát sem akarták felkapcsolni. Érdekes dolgok voltak ott. Na, aztán nagy nehezen egy hálónyi labdát adtak, aztán nagy nehezen felkapcsolták a lámpát. Hát nem tudom, hát lenéztek bennünket.
És mit szóltatok a stadionhoz, meg a gyephez? Hát azért nem ehhez voltatok hozzászokva.
Hát én ezt már nagyon sokszor elmondtam, akkor kimentünk, csak tátottuk a szánkat, ráléptük a fűre, mondom, gyerekek, ezt föl kell tekerni, mint egy szőnyeg lenni, hazaviszem a szobába, mert hát Magyarország azért nem ilyen pályák voltak, meg nem ilyen talajú pályák voltak.
És az hogy adta ki, hogy azon a mérkőzésen a Videóton 4-0-ra is vezetett már? János? Te a kis padról nézted,
ugye? Igen.
Akkor Disztúr Péter védett.
Arra Peti védett. Az az igazság, hogy annyira látszódott, hogy lenéznek bennünket, hogy az első gólnál a Józsi simán a Susicot leszerelte hátul, majdnem, hogy söpregető szerepkörbe, és szerintem nem is futottán utána. És a Józsi rávitte, berúgta, és utána, ugyebár amikor ki kellett támadniuk, hát kontrából, hál' Istennek, voltak gyors emberünk, és hát kontrából nagyon-nagyon szépen rúgdostuk a gólokat, még a Csongi is rúgott 2 gólt, meg a Józsi is rúgott 2 gólt, és hát öröm volt nézni, hogy futballoztunk 4-0-ig, és már a 4-0-nál most már a 40 000 néző nekünk surkolt. Szóval ott lehetett hallani, hogy ők is elkezdtek vidizni. És ledöbbentünk. Hát de utána azt hiszem a Rostó rúgta mind a két gólt. Azért megvillant kétszer. De mondom, hogy fantasztikus érzés volt.
4-2-re nyert a Videoton, és jött a visszavágó, és a két meccs között az európai sajtó arról cikkezett, mert azért elkapták a fejüket erre, hogy egy számunkra ismeretlen csapat legyőzi a PSG-t, hogy még akár itt csoda is lehet. Gondoltak ezzel arra, hogy akár még tovább is menetelhet a Videoton. Kizárólag a francia lapok mondták akkor, hogyha jól emlékszem, hogy egy 2-0-ás győzelemmel ugye esetleg még tovább is léphet a Paris Saint-Germain, de ahhoz inkább 3-0 kell. És jött a visszavágó, ami november 7-ére esett, ami hát akkoriban elég komoly ünnep volt. Na, ott mi történt azon a mérkőzésen? Hát, hogy jó idő nem volt, az biztos.
Az biztos. Hát így is való, hogy egy picit visszatérnék a két mérkőzésre. Nekem azért is volt egy óriási élmény, mert lejátszottuk a meccset. Másnap sztrájk miatt nem jött haza. Egy nap plusz volt még kint Párizsban, csak pénteken jöttünk haza.
Gondolom, tele voltatok pénzzel, úgyhogy a Sanzelizén vásároltatok.
Igen. Edzettünk.
Edzés volt.
És na, visszatérve az én személyes dolog, hogy én hétfőn, tehát rá következő héten, hétfőn visszautaztam Párizsba, mert ugye magyar gólkirály voltam előtte, és Párizsban a Moulin Rouge-ba volt egy nagy díját adó európai gólkirályok ünnepsége, és hát ott, amikor engem szólítottak a színpadra, akkor bemondták azt, hogy hétközben Párizsnak két gólt rúgtam, és egy nagy taps volt, tehát ez egy külön élmény volt a számomra. Visszatérve a kérdésre, hát ugye akkor már azért megbojdult Fehérvár. Akkor már azért érezték, hogy itt valami szép dolog sülhet ki, és hát úgy is indult a mérkőzés, hogy az első zicserük az övéké volt. Volt egy helyzetük, amit kihagytak, utána rúgtuk egy gólt, másfél idő elején
rúgtunk
még egyet, és akkor lehetett érezni, hogy ez a Párizs készben. Addig még úgy szívták magukat, és jött a köd.
Annyira, hogy ugye van egy szabály, hogyha a játékvezető az alapvonalatól nem lát el a másik alapvonalon, akkor le kell, hogy fújja a meccset.
Igen, és
meddig várakoztatok?
Hát bementük az öltözbe, egy 20 percet még várakoztunk, és hát nekünk nagyon fájó volt, mert akkor éreztük, hogy az megint egy 4-5 gólos győzelm lett volna, mert a Párizs akkor már kész volt, és mi is felszabadultan játszottunk volna tovább. Ugye hát akkor még nem voltak telefonok, nem volt internet, lefújta a bíró, azt mondták, hogy menjünk haza, és pihenjünk, nem másnap le kell játszani, de a Párizs nem akarta lejátszani a meccset.
Ők mit akartak?
Hát őnek volt egy sérültjük, vagy valamit, meg össze akartak szedni magukat, azt mondták, hogy visszajönnek egy hét múlva, és újból 0-0-ról indul, nem 2-0-ról, tehát ez volt a legnagyobb bánatunk nekünk, hogy újból megkeverni őket, mert akkor megint kaptak egy sanszot, hogy...
A mostani szabályok szerint attól a perctől kellene lejátszani a meccset, ahol félbeszakadt a találkozó, és akkor annál az állásnak.
Igen.
Tehát 2-0-ás videóton vezetés, és mondjuk a nem tudom, 60. perc.
65. perc, de nekünk ugye nem volt. 0-0-ról kellett játszani.
És akkor
este 10 órakor jött a Fejes Gabi, a technika vezető, minden játékos lakására kijött, hogy gyerekek, készüljetek, holnap 1 órakor van a meccs.
13 óra.
13.
Az a bioritmusa a labdarúgóknak arra van beállva, hogy 13
óra. De azért a vezetők rendesek ott, hogy iskolásokat hazengedték, a gyárból hazengedték a munkásokat, hogy legyen meg ugyanaz a hangulat, mint ami előtte volt, hogy újból teltház volt.
Ott pénzt kértek a jegyekért, vagy beengedték mindenkit?
Beengedték őket.
Igen. Mert ott valami elképesztő hangulat volt.
Igen.
Elképesztő hangulat volt, ugye 4-2-es előnyből, akkor már mindenki tudta, hogy az előző napi 2-0 nem számít. Uh-huh. Folytatja a Videoton, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag nyerekben vagytok. A franciák pedig a sérültek, meg egyébként a nem tudom, hol aludtak aznap éjjel, éjszaka után. Nem tudták megváltani a világot.
Nem, mert a következő napon lejátszottuk a mérkőzést, mondjuk eléggé veszélyesen indult, mert két kapufával kezdtek a franciák.
Kaptak egy sanszot,
felszívták magukat, de utána hál' Istennek azt hiszem a Matyi rúgta a gólt, a Mályi Lajos, és 1-0 után megint leültek. Szóval lehetett látni, hogy kész feladták.
Az érdekes. Na, ezután a meccs után mi volt? Mert hogy azért ezt kevesen hitték Európában is, és a magyar labdarúgásban is, hogy a Videóton simán átlép a Paris Saint-Germain-en.
Hát akkor már azért volt egy kis futball hangulat, futball láz a Fehérváron, már ugye várták a következő ellenfelet. Mindenki várta, és hát megkaptuk a Partizán Belgrádot.
A Partizán Belgrád az azért érdekes, mert ott a mérkőzés előtt, legalábbis a legenda szerint, Kovács Ferenc, hogy oldja a feszültséget, betett egy videót, amelynek a tartalmát azért ne taglaljuk most, mert 18 éven felülieknek ajánlott. Ebből talán mindenki tudja, hogy milyen típusú videó lehetett, de ez mennyiben változtatta meg a hangulatát? Egyrészt mit szóltatok hozzá, másrészt mennyiben változtatta meg a csapat hangulatát? Gondolom, mindenki arra készült, hogy valami taktikai videó lesz.
Így igaz.
Az volt.
Az volt. Csak szoros emberfogás volt. Hát az igazság, hogy mit tudom, 3 órával a mérkőzés előtt meg volt a taktikai értekezlet egy étteremben, a Videóton étteremben voltunk, és ott volt egy külön helység, hogy bement, és akkor gyerekek, még van egy kis időnk, hogy menjünk le a pályára, és akkor szólt a buszsofőrnek, hogy Viktor, tedd be azt a kazettát, légy szíves. Sokat gondoltuk, hogy Chuck Norris-os, vagy nem tudom, dzsungelharc, vagy valami ilyesmi lesz, és hát felnőtt film volt. Hát egy picikét elmosoltuk, és hát jó kedvünk lett, tehát egy kicsit, hogy nem a meccse foglalkoztunk egy darabig.
A Videóton az 1984-85-ös UEFA kupa sorozatban tehát túljutott a most éppen bajnokok ligája döntőre készülő Paris Saint-Germainen, és a Partizán Beograd elleni párharc várt rá még 1984 őszén. Önökre is ennek a 2024-es beszélgetésnek a további része vár, ha velünk maradnak.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
Amíg te játszottál a téren, én billentyűket gyúrtam a zongorán. Táncoltam a kötélen, és majdnem leestem, s a nézőtéren rajtad nevettem. Még 15 sem voltam, s megőrültem már a dobokért. Átestél egy kanyaron és egy diplomán, illemórán és tánciskolán. És egyszer felgördült a függöny, szemben ült a tisztelt publikum. Tanultunk, kivéve, mit akkor se tudtunk. A kicsi, a nagy, az Artúr és az Indián, minden hangot ismernek a zongorán. És ha néha, néha ezt nem is hallod meg, mégsem vagyunk elcserélt fejek. Ültünk a járdán a benzingőzben, diszkóról megszületett egy dal. Egy-két elfelejtett szóban sosem volt ilyen, és nem jött el az álom arculán. Én csak a kék asszonyt szerettem, s kotta nélkül játszom az életem. A tengelykezű fél ember még mindig látogat, de kértem már, hogy ringasd el magad. A kicsi, a nagy, az Artúr és az Indián, minden hangot ismernek a zongorán. A kicsi, a nagy, az Artúr és az Indián, minden hangot ismernek a zongorán. És ha néha, néha ezt nem is hallod meg, mégsem vagyunk elcserélt fejek. A kicsi, a nagy, az Artúr és az Indián,
minden hangot ismerne a zongorán. A kicsi, a nagy, az Arthur és az indián. Minden hangot ismerne a zongorán. És ha néha, néha ezt nem is hallod meg, mégsem vagyok elcserélt fejek.
Köszönjük szépen!
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Oszta János és Szabó József az ősszel a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában emlékezett a Videóton azon 1984-85-ös UEFA kupa szereplésére, amely egészen a madridi döntőig tartott. A Szegő Tiborral történt beszélgetést onnan folytatjuk, hogy Kovács Ferenc vezetőedző sajátos felkészülési módot választott a Partizán elleni meccsre indulva.
Beszéljünk erről a Partizán mérkőzésről, mert hogy az első találkozót, talán a videó hatására is, amiről az előtt beszéltünk, 5-0-ra nyerte meg a Videóton, 5-0-ra, ami így első ránézésre simának tűnik. De én úgy emlékszem erre a meccsre, hogy azért ez annyira nem volt sima, nem János?
Nagyon nehéz meccs volt kívülről is, mert szenzációs futballistákkal rendelkeztek, hát jugoszláv labdarúgás, ugye? Egyénileg szinte mindegyik sztárjátékos volt. És hozzá kell tenni, hogy ők előtt a West Ham United,
Queen's Park Rangers-re
játszottak, 5-1-re kikaptak,
6-2-re kaptak, és 4-0-re
és otthon meg 4-0-ra nyertek. Szóval nem egy gyenge csapatról beszélünk, és nálunk is azért nyomtak, az 1-0 után is még támadtak eléggé keményen, de hát szinte az volt az a meccs, ami akár hova rúgtad a labdát, mindig a Józsiba akadt el.
Nem emlékszem, ki is rúgott 4 gólt ezen a meccsen?
Hát én sem nagyon emlékszem. Szabó hát igen, az első 4 gólt azt nekem sikerült elérnem, hát, és még volt egy helyzetem, meg egy kapufám, tehát azért teljesen nem voltam elégedett
a teljesítményen,
tény és való, hogy hát belegondolok, hogy akkor már szenzációs hangulat volt, és második fél időt úgy kezdtük, 1-0-ra vezettünk fél időbe, hogy 3 perc alatt 2 gólt rúgtunk. Tehát berúgtuk a második gólt, középkezdést oda passzolták nekünk, fel lett ívelve a labda, Burcsa Gyűzőt lenyomták, 11-es, tehát megadta az alaphangulatot, és utána 3-0 után egy 20 percig vagy negyed óráig alig léptük át a térfelünket, vagy az elefél térfelét, úgy nyomtak bennünket is, egyszer szabadultunk ki, és végigvittük egy olyan kontrát, hogy talán 3-an voltuk az elefél térfelén. A Novak Gyuri kapta a labdát, balszélén becentereztem, meg talán meg a Matyi volt a másik oldalt, és én egy legszebb gólt, az volt a legszebb gólom a 4 közül, hogy és fekve, eldőlve kapufáról bepattant a lövés, és hát így 4 gólt, tehát nem hittek a jugoszlávok a szemünknek, és utána még jött a ráadásos sluszpoén, hogy a Matyi leszerelte a védőt, és ő is berúgta a gólt.
Bocsáss, meg hozzá kell tenni, hogy körülbelül 3000 Partizán szurkoló volt ott a stadionban.
Ezen a meccsen nagyon nagy hibát követnénk, ha nem emelnénk ki Disztl Pétert, mert hogy te, mint szakmabeli klubtársa és posztársa, látnod kellett, hogy fantasztikusan produkált.
Tehát a Peti egy váltott kapus volt, és vonalon verhetetlen volt, szenzációs reflexzel rendelkezett, és meg kell mondani, hogy én szerintem is ez volt az egyik legjobb meccse a Petinek az összes közül. A másik, a döntő, az a Real Madrid meccs volt, ott 11-est hárított. De mondom, az összes meccs közül ez volt az egyik legjobb meccse.
Ezután, a meccs után tudtátok meg, hogy a következő ellenfél az a névtelen csapat lesz, melyet úgy hívnak, hogy Manchester United. Hát az én arcomról valószínűleg lefagyott volna a mosoly, úgy viselkedtem volna, mint Van Gogh, amikor elfogyott a sárga festéke, de Kovács Feri bácsi kitalált erre is valamit, erre hogy emlékeztek, Józsi?
Hát igen, tehát akkor még az a tipikus angol futballt játszott a Manchester is, hogy a félpályát átlépték, és akkor ívelték fel, meg a szélén elmentek, és akkor ívelték fel a labdát, és hát nem játszottuk soha mi a les taktikát.
De akkor begyakoroltunk egy les taktikát, amit ha sokszor nem, de kétszer-háromszor alkalmaztuk a mérkőzésen, és hát 4-5 méteres lesekből úgy fejeltek egy vagy két gólt, már kettőt, azt hiszem kettőt fejeltek, de a spanyol játékot egyértelműen befújta lestek, tehát meg voltak lepődve. Hát most ha azt mondom, hogy busszal álltunk be a kapu elé,
akkor nem túlzol.
Ha nem túlzok, mert a félpályát azt nem nagyon léptük át. Hát nekem volt az emberem a Megrád, az tőlem egy fejjel magasabb volt, egy néger pali. A félpályán odállt elém, és tolt vissza. Ez a te térféled, maradj ezzel a térfélen. Te mit keresel, mi térfélünk között? Nem sokat mentünk át. Megúsztuk egy góllal, tehát ezt a tévé nem közítette, és még a repülőn beszélgettük, volt egy pár szurkoló.
De jó, hogy nem közítette.
Felhúztak lelkesedve, hogy hú, de jó, hogy csak egy nyarok kaptunk, így gyerekek, mondom, ez ugyan meleg meccs lesz a kinti, vagy a hazai, vagy még meleg, mert ők ugyanazt fogják játszani.
A második meccset viszont már közvetítette a tévé, meg is maradtak ilyen legendás mondások, ez a Gömöri mit csináltál?
Mit tettél Gömöri?
Mert hogy ezen a mérkőzésen ugye úgy alakult, hogy 11-es rugásokra került sor. Ilyenkor Kosta Jánoshoz fordulok, hogy aki nem véd, az hogyan tudja segíteni azt a kapust, aki egy ilyen menetelés kellős közepén, vagy hát inkább már a vége felé, egy olyan helyzetbe kerül, hogy gyakorlatilag rajta múlhat nagyon sok minden, akár a továbbjutás is.
Hát én úgy vagyok vele, hogy ilyenkor a kapus magára kell hagyni, mert hogy ő döntsön, mert ugyebár ő áll a kapuba, hogy melyik oldal az, amelyiket feladja. És hát én amikor a 11-es rúgással álltam szembe, akkor mindig azt néztem, hogy hogyan áll oda a játékos.
És abból következtetek?
És abból körülbelül már tudtam, hogy hova fogja rúgni.
Akkor volt videózás például? Tehát tudtatok valamit arról, hogy a Manchester United játékosai hova rúgdossák a 11-eseket?
Nem. Hát akkor nem. Uh-huh. Nem. Semmi ilyen videózás nem volt, mint a mai világban. Nem bontották így le a csapatokat, nem tudtál róluk sokat. Csak azt, amit néha bejátszott a tévé. És megmondom őszintén, hogy a Petibnél tudtam, hogy fog 11-est védeni, mert ezt nagyon-nagyon jó érzékkel védte mindig.
Spoilereztünk, mert mondtuk, hogy Gömöri ugye mit csinált, hogyha belövi, akkor gyakorlatilag eldőlt volna a mérkőzés, de nem lőtte be, és ti hogy emlékeztek arra, hogy aztán Diszlut Péter mit csinált? Mertétek nézni? Mert van, aki elfordul.
Hát, többen elfordul, háttaláltak a rúgójátékosnak, tehát nem nézték, többen. Hát mi úgy voltunk, hogy ugye Stepleton fölé rúgta a másodikat, vagy a harmadikat.
Másodikat.
És hát mi ugye négyből négyet berúgtunk. És jött a Bálna, már úgy elnézést.
Az volt a
beceneve Ottónak. Maga biztosan, még ő tette fel a kezét, hogy rúgok főnök. Mert ő előtte jött 60-ból, rúgott 60 gólt, és hát jó rúgó technikája volt. Mi már úgy voltunk, hogy összeülelkezve, hogy na, rohanunk, hogy nyakába ugorjunk. Erre mit tettél, Gömöri?
Kihagyta.
És akkor ugye, hát akkor volt a másik idéző pánik, mert ugye senki nem szeretett, hogy kell rúgni még, és hát kirúgja. Senki nem akar, nem mert oda, hát a vadinak, vadit tolták oda,
úgy,
hogy
vadi rúgja. Úgy lögdösték,
fordítsuk le Vadászimre.
Vadászimre, hogy én, hát te rúg, menj oda, és rúg be. És hát oda ment is berúgta, de előtte Peti megfogta, az lényeges volt.
Az volt a nagyon fontos, mert ezzel tartott a csapatot. No, hát ezzel eljutott a videóton a legjobb négy közé, és hogy ne legyen hiány jugoszláv csapatokból, ugye a Partizán után sikerült a Zseljezincsárt megkapni, és a hazai összecsapáson 3-1-re nyert a videóton, hogyha jól emlékszem, és akkoriban már szinte mindenki elvárta, tehát annyira most úgy mondják, hogy flowba volt a magyar közönség, hogy már szinte tolta a csapatot előre, úgyhogy már senki meg se lepődött azon, hogy videóton nyert 3-1-re, simaliba. De azért nem volt ez ennyire.
Ugye. Hát az az igazság, hogy szenzációs futballisták voltak a Zsejelezdi Császárajevóba. Hát csak említsük meg a Skórót, aki egy Európa klasszis volt. Ott volt a Bajsderevics, aki nagyon-nagyon jó futballista volt. És hát az a védelmük is nagyon stabil volt minden. És mi nagyon tudtuk, hogy kimegyünk Szarajevóba, nagyon-nagyon nehéz meccs lesz. És szenzációs volt, mert megérkeztünk, plusz 30 fok, és ugyebár körülnéztünk a városba, sétáltunk egy kicsit, és ahogy közeledett a mérkőzés, egyre hűlt a levegő. Csodálatos volt, ilyet még én életemben nem éreztem, és hát a meccsről majd a Józsi beszél a kintiről, és én csak a körülményeket említem meg, és olyan volt, hogy egyszer csak elkezdett szemerkélni az eső az utolsó percekbe, és mondom, mi lesz ebből? Beértünk éjfél körül a hotelbe.
Már hó volt.
És akkor egyszer csak szállingózik a hó. Reggelre 10 centis hó esett.
Jézus Mária.
És ugye kint voltak a feleségek, és szandálba.
Nem is volt téli ruha
sem. De semmi. Hát 30 fokba mentünk ki.
Óriási.
Na és a meccs?
Hát a mérkőzés ugye... Az itteni mérkőzéshez hozzá kell tenni, hogy akkor kaptuk az első gólt hazai pályán. Ugye jól indult a meccs, mert a 20. perc környékén, a 18. percben a 2-0 volt, de rá egy percre Skóra rúgott egy szép gólt, és hát 2-1 lett, és hát végig ment a hírig tulajdonképpen. Majdnem, hogy mi rúgjunk még egy gólt, de a jugoszlávok ugyanúgy támadtak, beszorítottak bennünket, és hát a 88. perc környékén a Vadász Imre rúgott egy szenzációs gólt. Az a 3-1 azért az már egy kicsit megnyugtató előny volt, de tudtuk, hogy nagyon meleg meccs lesz.
Igen, mert ott meg 2-0-nál már ők mennek tovább,
idegen belül még volt. Igen. És hát kimentünk. Ugye, akkor már úgy voltunk vele, hogy gyerekek, már itt vagyunk, itt kiesni, ez már borzasztó érzés lesz. Tehát ami ott fogadott bennünket, az mindent felülmúlt. Tehát ugye hozzá kell tenni, hogy ott a Szarajevi olimpiai stadion az 50 000-es volt. Csúrdik, de nem, ők a sajátjukban, a fapados,
van,
a saját 15 000-es. Régi stadionba fogadtak, azt mondja, hogy nekik haza a hazai pálya. De elkezdtek dobolni a falelátor, hát az olyan volt, hogy hideg kiráz még most is. És ugye nem is indult jól a mérkőzés, mert 5-6 percben rúgta egy gólt. És a második fél időben...
Ha már Iszlő Péter, bocsánat, hogy közlelők megemlítettük, akkor itt is szóljunk egy pár szót, mert egy picit az ő hibája volt talán.
Hát ez a második gól az egyértelmű, hogy a mellére kipattant.
Igen.
De hát az les volt állítólag, még én szentül nem vagyok meggyőződve, hogy az volt, ő állítja, hogy az volt. Tehát tudni kell, hogy a jugoszlávok azért szertelenek is voltak, a 2-0 után volt két olyan zicserük, hogy elszórakozták. Hogyha ott kapunk még egyet, 3-0, akkor egy 5-ös a vége. Tehát ezt tegyük a szívünkre kezünket, akkor megaláztak volna bennünket. És utolsó 20 percben elkezdtünk bátran, mindegy alapon, hát a Csuhai, a Végtibi, a Horvát, mindenki támadott. Most mindegy, hogy 3-0 vagy 2-1, és az nekünk jó, és az ugye a vége 5-2 perccel, vagy 3 perccel a Csuhai élete gólját rúgta. Azt itt látni kell azt, hogy a Ivica Oszim, hogy a beletúr a hajába, egy nem is tudom mi, omlott össze benne.
Most mondta Szelmű, hogy ezt nem hiszem el.
Igen.
Nem tudom, hogy azt mondta, de amikor ránéztem, nem akartam hinni a szememnek, mert ugyebár hát 40-valahány éves edző volt, és elvette a kezét az arcától, és be volt ráncosodva, higgyétek el nekem, ilyet tényleg nem láttam, mint egy 60-70 éves ember.
Szemed láttára ölegedett meg.
Ott a helyszínen megöregedett, hát addig ünnepeltette magát, mert hátra nézett, 2-0 volt, tovább jutunk meg minden, de ilyen a sport.
És ekkor dölt el ezzel az 1-1-el, hogy a Videoton 2-1-el, bocsánat, hogy a Videoton az UEFA kupa döntőjét fogja játszani, nem mással, mint a Real Madriddal. Na most ehhez
azért mindenképpen mondjuk el, hogy most is nagyon-nagyon komoly csapat a Real Madrid, sőt, talán az 1-3-ban benne van Európában, vagy akár a világot is vehetjük, de akkor sem utolsó játékosok alkották a Real Madrid játékos keretét. Kikre emlékeztek?
Hát ugye volt egy Valdano, egy argentin Valdano válogatott, egy Stilik, egy nyugatnémet válogatott, akkor egy Butragueño, egy Santillana, Sanchez, akkor Gallego, tehát ez mind válogatott.
Juanito.
Mind válogatott játékos volt Spanyolországban, vagy Németországban, vagy Argentinában is. Hát ugye azt tudni kell, hogy az első mérkőzést itt Fehérváron játszottuk, akkor már akkor a jegyigény volt, hogy felvetődött az, hogy a Népstadionban játsszuk-e, vagy nem, és a vezetők ránk bízták a csapatra. És úgy, ahogy a Zselyezi csár maradt a sajátjában, mi is azt mondtuk, hogy a fehérvári szurkolók megérdemlik, hogy itthon játsszuk a mérkőzést. Igaz, ilyen pótlelátókat tettek fel, hoztak Honvédségtől, megemelték a lelátó részt, a álló részt fölött, és hát 40 ezer ember, ahol elvében 25 ezer ember fért be akkor a stadionban, de 35-40 ezer ember volt, és sokan visszafordultak, mert nem fértek be a stadionba már.
Igen, ám, de volt egy csomó olyan kulcsjátékos sérült a Videótonnál, ami hát, már a meccs előtt meghatározható.
Az egyértelmű, hogy most ugye 16 gólt rúgott a csapat az UEFA meneteléskor, abból Máje, Csongrádi, Szabó 11-et rúgott.
Na most pont ez a három
és játékos, nem játszott. Tehát a támadó játékunknak a legnagyobb része hiányzott sajnos, és hát azért ez meglátszott a csapat játékán. A taktika például az volt, Feri bácsi is megkérdezte, hogy mit csináljunk, beálljunk busszal
megint a kapu elé,
és hát próbáljuk meg kibekelni, de mindenki azt mondja, hát próbáljuk meg, játszunk egy jót. És kaptuk egy gólt a 10-valahányadik percben, de utána 80 percig egálba játszott a csapat, sőt volt egy-két lehetőség, utána két megkontráztak bennünket, és hát 3-0 lett a vége, de állva tapsolt a 40 ezer ember, tehát tudták, hogy ez nagyon nagy eredmény volt, hogy odáig elértünk.
A tiszteletet parancsoló volt annak ellenére, hogy ez a mérkőzés ez elég egyértelműen a spanyoloké volt, de jött a vissza. És hogy arra hogy emlékeztek, mert hogy az is egy népünnepélyé alakult furcsa módon, dacára annak, hogy ugye 3-0, vagy hát a 10 pontotokkal 0-3-mal utaztatok Madridba egyáltalán. Mire emlékeztek abból a meccsből, János?
Hát az az igazság, hogy én már akkor ledöbbentem, mikor felmentünk a Bernabéu stadionnak a legfelső szintjére, és onnan lenéztünk, halálfélelmem volt, mondom. Itt, hogyha valaki megcsúszik a lépcsőn, az nem áll meg az aljáig. De és nagyon-nagyon meglepő volt számomra, amikor a melegítésből bementünk az öltözőbe, és jöttünk ki, és vízágyúval lőtték a pályán. Locsolták, mint az őrület. Hát mondom,
mit akarnak ezek?
Itt térdigérős áll ez, de hát nem olyan pálya volt, mint a miénk természetesen, hogy térdigérős áll lett volna. És mi úgy mentünk ki, hogy ha lesz, ami lesz, egy jó eredményt jó van elérni, egy döntetlent vagy bármit. Hát ebben mi sem bizakodtunk, hogy na, ott fogunk tudni nyerni. Ahhoz kellett megint, hogy a Peti jól védett, a 11-est védett, és a Mayer lőtt egy csodálatos
szerzett Józsó.
Hát egy csodálatos gólt lőtt a Lajos, talán minden dühét beleadta. Azért, mert az első meccsen nem játszhatott, és nagyon boldogok voltunk, és hát megmondom őszintén, ennyi válveregetést meg hátveregetést egész életemben nem kaptam, mint ott még felmentünk a királypályáig.
A spanyolok is megtapsoltak benneteket.
Így igaz. Igen. Hát az volt az érdekes, ugye, hogy hát beszéltünk még kedd este, hogy gyerekek, kapjuk össze magunkat valahogy, mert ugye itthon kaptunk egy hármast, most itt kapunk egy ötöst, akkor azt mondják, hogy ne, ezek hogy kerültek ide, hogy valami tisztes eredményt, és hát úgy indult a mérkőzés, ugye, hogy a 12. percben Butragueñót lerántotta a végtibi, 11-es a Peti megfogta. És utána Egába játszottuk, fejeltem a 7. perc környékén egy gólt, ami szerintem szabályos volt, nem adták meg, és a slusszpoén az volt, hogy a Lajos berúgta a végét egy pár perccel, a győztes gólt, és Utána volt egy a 30 fős magyar feleségek, egy pár szurkoló, mondom, gyerekek, menjünk oda, kicsit integessünk ki nekik, és erre a 100 000 ember elkezdett tapsolni, és elkezdett, hogy videótól, és hogy tiszteletkört kellett futnunk. És a pályán álltunk, kb. 200 fehér Real Madrid fehér szerelésében volt kisgyerek, mit tudom, több ezer fehér lufival, tehát egy óriási népünnepé volt. Hát ugye ők megnyerték a kupát, előnék, az volt a lényeg azért. Akkor bevittek bennünket előző nap a múzeumokba, hát csak néztünk, ámultuk, akkor addig hatszoros meggyőztes volt a Real Madrid, és mutattak egy olyan helyet, ahol szóval ide fogjuk tenni az UEFA kupát. Tehát szó szerint ezt mondtak, hogy itt van a helye a kupának. Tehát ők már készítének vették, hogy megnyerték a kupát. És tényleg, amit a János mondott előbb, hogy a fő kellett menni a királyi páholyba, hogy átvegyük a kis érmet, veregették a vállunkat, tehát még most is borsolzik az emberek a háta, hogy óriási élmény volt.
5 nagy nemzetközi kupában szerzett ezüstérmet magyar klubcsapat a mai napig. Csak hult a magyar focistákra az ezüst eső 5 kupa döntő után. Ám volt egy, mely után az ezüst trófeával ünnepelhettek a magyarok, aranyéremmel a nyakukban. A Vásárvárosok kupája, a mai Európa Liga elődje 1964-65-ös kiírásáról van szó, és lesz is majd szó róla részletesen egy későbbi alkalommal. Most csak néhány csodálatos hangkép 1965 tavaszáról. Először is a Manchester United elleni elődöntő, annak is a harmadik mérkőzése, hiszen a szabályok értelmében, hogyha az 5 gól különbség 2 találkozó után azonos volt, akkor harmadik mérkőzés döntött.
Ó, a 16-osnál lő, levágódik Novák, lábáról a labda, a tovább pattan pergő labdát pedig horvát Rákosihoz játsza. Rákosi már a manchesteri térfélen Karábához küldi ki, hátra kölött a szélsőnek jönni néhány métert, most gyorsít fel, és középütt próbál valamit kicsikarni, próbál lőni, Karába lő, gól, gól, gól! Karába akkora gólt lőtt, hogy azt hittük, összedől a kapu. Óriási erővel vágódott a labda a bal felső sarokba. Félelmetes, nagy erejű, gyilkos bomba. Karába úgy találta el, hogy kapus legyen a talpán, aki ezt hárítani tudja. 1-0-ra vezetünk az első félidő 44. percében.
A magyar bedobás következik 1-0-ás Ferencvárosi vezetésnél. Novák nyomja előre a labdát, Karába rárajtó, fejjel teszi maga elé, azt egy beadás lövész, kivédik a kapus, újabb lövész, kivágják a védőt, még egy lövész, gól!
Hát kedves hallgatóink, ezt a fenyvesi gólt félig meddig Karába lőtte. Ragyogóan játszott a fiú, most is ennél ezzel a labdával helyesebben. Ügyesen tette fejjel maga elé, nagyon jó szögben vágta be, és a berobbanó fenyvesi doktor akárcsak Bécsben most is védhetetlenül helyezte ezúttal lábbal az ellenfél hálójába a zöldfehérek második gólja.
A Manchester United elleni elődöntős továbbjutás után jött 1965. június 23-án az egymeccses finálé a vetélytárs Juventus otthonában.
Rákosi a bal összekötő helyén lassan felnyomul. Két olasz közelít felé, most hova gurított, Gyula, hova gurított? Pontosan egy olasz lábára, szerencsére ő nem vette észre ezt a kölcsönkapott labdát, kitette az oldalvonalon túlra, tehát magyar bedobás következtet a második félidő 28. percében 0-0-ás mérkőzés állásnál. Tehát szorgalmasan ketyeg előre az óra, és érik a 2x15 perc. Albert ugrik fel fejelni, ejnye, egy védőjátékos, egy gondolattal előbb vette észre a beadott labdát, és az ő fején változtatott irány. De csak Juhászi került. Juhász Nováknak teszi, Novák be középre, ismét egy fejes, gól! Gól! Fenyveszi Máté, gólba fejelte a labdát. A második félidő 29. percében, tehát Fenyveszi Máté megszerezte fejessel a Ferencváros vezető gólját. Tehát, kedves hallgatóink, ezzel a Ferencváros befejezte szereplését a Vásárvárosok kupájában, méghozzá 100%-os eredménnyel. 14 mérkőzés, 1260 lejátszott perc, ezért az ezüst serlegért és a vele járó dicsőségért. Kedves hallgatóink, tehát a Ferencváros együttese 1-0 arányban diadalmaskodott Torinóban, és ezzel a Vásárvárosok kupájának védője lett.
Az 1955 és 2025 között eltelt 70 év során 6 magyar klubcsapat szerepelt nagy nemzetközi kupa döntőjében. A Ferencváros 1965-ben megnyerte az Európa Liga elődjét, a Vásárvárosok kupáját. Az MTK 1964-ben a kupa győztesek Európa kupájában, a Ferencváros 1968-ban a VVK-ban, az Újpest 1969-ben szintén a VVK-ban, a Ferencváros 1975-ben a kupa győztesek Európa kupájában, míg a Videóton 1985-ben az UEFA kupában lett ezüstérmes. 5 alkalommal a májusi eső ezüstöt ért. Azóta annak is örülünk, ha egy csapatunk megéri a tavaszt egy nemzetközi kupában, de ez egy másik történet. A mai viszont itt és most záródik. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, az archívanyagokat rendelkezésünkre bocsátó Simon László, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak.